Tisztelt hallgatóság, mielőtt elkezdenénk a mai előadást, akkor előtte szeretnék három rövid bejelentést tenni. Abban van egy örömteli és két szomorú. Az örömteli az, hogy holnap reggel 7 órakor itt a tavaszt. Remélem ez mindenkinek örömet jelent, se Tamással elénekelhetjük, hogy nem ölt meg minket ez a tél, és így tovább. A másik szomorú az, hogy jövő szerdán ugye nem találkozunk, és ezért akkor nélkülözni vagyok kénytelen az önök társaságát a jövő héten, tehát 2 hét múlva lesz a következő előadás, amikor az elektron kerül terítékre. És a másik szomorú hír, amit ma hallottunk, hogy 90 éves, 3 hónapos és 3 napos korábban meghalt Arthur C. Clarke, aki amellett, hogy nagy sci-fi író, a csillagászat és a tudomány fejlődéséhez is hozzájárult. Talán többen tudják, hogy ő találta ki azt, ami ma a mindennapunknak a része, a szinkronpályán keringő műsor sugárzó és műsor közvetítő mesterséges holdakat. Nem tudom, hogy mennyire igaz az anekdota, hogy szabadalmaztatta, aztán 1 dollárért átadta az egészet az emberiség hasznára. Most már olyan sok szinkron műhold van ott, hogy ha 100%-ot kapna belőle haj. Sok egyéb találmánya is. Sok egyéb találmánya is elszórva található a különböző fantasztikus regényeibe, azok jelentős része meg fog valósulni valószínűleg. Az egyik példa nagyon érdekes, hogy mivel kell védeni a fotonrakétákat, amikor gyorsan mennek az űrbe. Nagy jégtömböket kell szerelni az elejére, ezért érdemes olyan bolygókat keresni, ahol víz van, és ma kozmikus részecskék úgy leporítják aztokat a jégtömböket az űrhajó elejéről, de ezzel megvédik a bennévőket a kozmikus sugárzástól. Egy másik nevezetes találmánya, az nem ő találta ki igazából, de ő nagyon népszerűsített, egy csomó regényében megírta, az űrlift, ami most már komoly tudományos projekt, hogy a szinkronpályán keringő műholdról vagy odavontatott aszteroidáról le kell ereszteni valami kábelt a Földre, és azon lehet fölle húzigálni a terheket, néhány nap alatt fölér. Ez sokkal olcsóbb és jobb megoldás, mint a rakéták, amik nagy része ugye a szemétbe megy, meg piszkolják a légkört, meg egyebek, szépen lassan föl lehet ott kurblizni a cuccokat. Hát miből kell azt a kábelt építeni, ami megtartja egyrészt a saját súlyát, másrészt amit vontatnak rajta. Clarke-nak a nagy ötlet az volt, hogy gyémántból, tehát vékony gyémánt szálat kell. Ehhez az egyik regényben még a Jupitert is szétszették meg, annak a közepén gyémánt mag van. Ez a dolog megvalósulóban van. Igaz, hogy nem gyémánt, hanem grafit struktúrájú szén nanocsövekből tervezik most ezt megépíteni. Ezek ténylegesen elég erősek lesznek ahhoz, hogy megtartsák az űrliftet, és ennek a szerkezeti anyagaként szolgáljanak. Tehát ilyen néhány milliméter vastag, néhány, mondjuk 20 centi széles lapos kábel alkalmas arra, hogy összekösse a szinkronpályát a Földdel, kifeszüljön, és ezen liftek közlekedjenek. A szén nanocsöveknek, tehát aminek az alapjait Clarke is megjósolt, ennek a széleskörű elterjedésének a következtében korunkat egyesek úgy hívják, hogy az új karbonkorszak. Na ezért nem leszek itt a jövő héten, mert egy ilyen című konferencián veszek részt, hogy az új karbonkorszak, New Carbon Age. Én leginkább Clarke-nak annak a találmányának a megvalósulását várom, amiből az egyik regényének a főhőse meggazdagodott. Nem meggazdagodni akarok, hanem használni akarom a cuccot. Kitaláltak benne egy olyan ultrahangos szerkentyűt, ami a üvegre szerelve pici rezgésekkel rázza a koszt, tehát a szemüvegek pucolásától, az ablakok és az autó szélvédőknek az állandó mosásától megóvja az emberiséget, és ez tényleg valami nagy találmány, én már alig várom, hogy ezt valaki ténylegesen megcsinálja. Na, tessék? Ott már megvan, de nekem a szemüvegemet kéne pucolni. Meg ugye a kis polszkinak az ablakára, ez még nincs beszerelve. No. Jó, tehát akkor ennyit a találmányokról. Reméltek látnak sok regényét, sokáig fogják olvasni, és számos ötletet merítenek belőle. Ő egyebek között filozófikus lelkületű író volt, aki kozmikus távlatokban is gondolkodott, tehát egyik azon kevés sci-fi íróknak, aki a regényeiben milliárd évek telnek el, és azon filozott, hogy mi történik az emberiséggel milliárd évek múlva, vagy hogy rendezi át az univerzumot, meg ilyenek. Például a Város és a csillagok az például egy ilyen könyv, amit érdemes elolvasni. Na hát, ha az univerzum milliárd éveiről van szó, akkor térjünk vissza megfelelő részecskékhez. Most a láthatatlan energiatolvajról, a neutrinóról lesz szó. Miért is energiától? Vagy az, hogy láthatatlan, hát ezt megszoktuk, egyik elemi részecskét se lehet, hogy Isten igazából látni. De miért energiától vagy? Amikor nézzük meg, hogy ugye hol is helyezkedik el a neutrino a elemi részecskéknek a rendszerébe. Ez a sokszor mutogatott táblázat. Tehát kicsit fókuszál. Itt vannak a részecskék. Az úgynevezett építőkör részecskék, azok leptonokra és kvarkokra osztanak, emellett vannak a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. Nemrég láttam egy nagyon szép rajzot, ezek ilyen picibe egymás mellé voltak applikálva. Lehet, hogy majd átveszem azt a rajzot, és akkor sokkal kisebb jelvényként is lehet viselni a részecskék rendszerét. Na minden esetre a leptonok között szerepel az elektron és a neutrino. Az elektront mindenki azt hiszi, hogy ismeri. A neutrino meg hát valami egészen másnak tűnik. Most egyebek között arról is lesz, hogy miért rokon az elektronnak, és hogy kerül oda. Ugye arról is volt szó, hogy ez a rendszer, ez még kétszer megismétlődik, tehát van egy újabb lepton generáció, és ahhoz abban van a műon meg az ő neutrinója, ott tartozik a C és az S kvark, harmadik generációban a tau részecske és az ő neutrinója, illetőleg a T és a B nevű kvarkok, ez a három generáció. Ha neutrinót említünk, akkor ezt az összesen hat fajta neutrinót említjük, tehát az úgynevezett elektron neutrinót, műon neutrinót, tau neutrinót és ezeknek az antirészecskéit. Ha csak úgy simán neutrinót emleget az ember, akkor vagy ő rá, vagy az antirészecskére gondolunk, de hát a másik kettő is ott van és létezik, és érdekes szerepet játszik. A neutrinónak az a egyik jellemzője, tessék, ha megnézni, hogy kizárólag a gyenge kölcsönhatásba vesz részt. Ezek a hullámvonalak jelzik azt, hogy miféle közvetítő részecskék közvetítik a különböző kölcsönhatásokat, hogy a gluonok a különböző színű kvarkok közötti kölcsönhatást közvetítik. A V plusz és a V minusz meg a Z részecskék a gyenge kölcsönhatás közvetítői, a fotonok pedig az elektromosan töltött részecskékhez csatolódnak. Na most a kvarkoknak kétharmad vagy mínusz egyharmad meg ilyesmi a töltése, az elektronnak is van egy töltése, egyedül a neutrino itt az alaprészecskék közül az, amelyik töltés nélküli, tehát ő nem csatolódik közvetlenül az elektromágneses mezőhöz. Mivel, hogy nem tartalmaz kvarkokat, mert hogy elemi, ezért nem lép kölcsönhatásba a gluonmezővel sem, tehát ő kizárólag a gyenge kölcsönhatásban vesz részt, ez az egyik alapvető jellemző, emellett természetesen a gravitációban is, mint minden részecske. Ez a tulajdonság vezetett a felfedezéséhez is. Tessék elképzelni ezt a korszakot, a 20-as évek végét, 30-as évek elejét, amikor a kvantumelmélet már megvolt, és látványos sikereket aratott, de ennek fejében teljesen elvesztette azt a fizika szemléletességét. Tehát nem lehetett elképzelni, hogy mit csinál az elektron, hogy ugrik egyik pályáról a másikra, hogy sugározza ki a részecskéket. Matematikailag le lehetett írni, de fizikailag nem nagyon lehetett érteni. És számos fizikai törvény, amit korábban fixnek, megdöntetetlenek hittek, az megdőlt. Hát akkor a fizikusok arra gondoltak, Istenem, lesz még egy csomó új felfedezés, biztos újabb fizikai törvények is meg fognak dőlni, például az energia megmaradás, vagy az impulzus megmaradás. És akkor találtak olyan részecskék közötti folyamatot, amikor látszólag nem maradt meg az energia, meg az impulzus, azt mondták, hogy hát Istenem, hát még egy törvénnyel kevesebb, annál jobb. Vagy esetleg majd helyette találunk valami másfélét. Ugye lehetett volna például azt mondani, hogy az energia megmaradás csak úgy statisztikailag érvényes nagyba. A részecskék világában hol egy kicsit több az energia, hol egy kicsit kevesebb, úgy ingadozik átlagosan, meg nagyba kijön az, amit tudtunk, hogy megmarad az energia, meg az impulzus. Na és viszont volt, aki azt mondta, hogy nem egészen az a helyzet, mindig csak veszteséget tapasztalunk. Tehát ezek a folyamatok, amiket vizsgáltak, abban kevesebb energia volt a végén, mint az elején. Olyat nem találtak, ahol több lett volna. Bár így utólag tudjuk, hogy találhattak volna olyat is, de nem találtak. És impulzusból is mindig hiányzott valamennyi. És azért azt mondták, hogy van itt valami újabb részecske, amit nem látunk, nem vesszük észre kölcsönhatásaiba se, az viszi el az energiát meg az impulzust. Na hát ez a feltételezett energiatolvaj, ez volt a neutrino. Múltkor meséltem a nyelvi történetét a dolognak, hogy ugyanakkor, amikor ezt feltételezte Fermi, akkor tételezték fel egészen másra az atommagban a semleges részecskét, a neutront, akkor jöttek rá, hogy az atommagban nincsenek elektronok a protonok mellett, hanem kell lenni valaminek, ami olyan nehéz, mint a proton, csak semleges. Azt elnevezték neutronnak, ugyanakkor ezt a kis semlegest, ami elvitte itt az energiát, meg az impulzust, ezt is neutronnak nevezték. Akkor megkérdezték Fermitől, hogy ez ugyanez, mint amit a másik kontextusban kerestek, és mondta, hogy nem, ez sokkal kisebb. És akkor becézte olaszul, kicsinyítő képző, és így lett belőle neutrinón. Aztán rajta maradt. Megint csak az ilyen elnevezésekkel csinyák kell bánni, hogy valami kicsike. A tau neutrinó az sokkal nehezebb, mint a proton. Szóval ezért. Tehát ami kicsi, meg könnyű, meg egyebek, ezek a nevek, ezek csak úgy ideiglenesen vannak forgalomban. Na majd látni fogjuk, hogy mi is a helyzet a neutrinó tömegével, ez egy izgalmas dolog. Annak idején úgy gondolták, hogy a neutrinónak nulla a tömege. Nagyon sokáig úgy is számoltak vele, és tényleges, ugye a nulla tömegű részecskék azok fénysebességgel szaladnak. Legtipikusabb ilyen objektum a foton. A táblázatban szereplő részecskék közül a gluonok még nulla tömegűek, csak azokról nem veszük észre, hogy fénysebességgel szaladnak, mert szegények bennmaradnak azon a pici zacskon belül, kvarkzsákon belül, és ezért hiába mennek nagyon gyorsan, nem tudnak messzire szaladni. A W meg a Z részecskék azok szintén ilyen közvetítő objektumok, de azoknak jó nagy tömege van. Egyebek között ezért nehéz őket csinálni, és ezért is valószínűségűek a gyenge kölcsönhatások. Az egyéb részecskéknek meg van tömege, a neutrinóról azt gondolták, hogy nulla tömegű. Matematikailag ki is dolgozták ennek a megfelelő elméletét. A tömegről majd még lesz egy külön előadás, talán emlékeznek rá, van egy olyan, aminek a címében is szerepel a tömeg. Tehát majd, hogy miért van a részecskéknek tömege, és hogy kell érteni azt, hogy valaminek nulla, meg nem nulla a tömege, arról majd külön részletesen beszélek, most nem akarok ebbe belemenni. Minden esetre tény az, hogy ugye ez ilyen mérés, hogy valaminek nulla a tömege, azt sose lehet pontosan megmérni. Van egy határ. Az eddigi méréseink azt mondják, hogy a fotonnak nulla a tömege, de legalábbis 10 a mínusz 50-en valamilyen egységnél nagyobb. Sosem mondják azt, hogy pont exaktul nulla. A neutrinónál is ilyen mérési korlátok voltak, hogy ennél kisebb, mindenki letett a nagy esküdőt, hogy biztos nulla, de az eddigi mérések szerint ennél az értéknél kisebb. 1975-ben történt egy olyan változás, hogy Marx György és Szalai Sándor kiszámolták egy alsó korlátot a neutrinónak a tömegére. Tehát ugye itt van egy tömegskála, akkor azt mondták, hogy ennél biztos kisebb, de ők nem azt mondták, hogy ennél kisebb és biztos nulla, hanem ennél kisebb, ennél nagyobb, tehát valahol ebben az intervallumban van. Mégpedig ezt kozmológiai alapon tették. Végig számolták az ősrobbanászati modelleket, és hogy ha a neutrinónak ennél nagyobb, vagy ennél kisebb lenne a tömeg, stb., akkor az univerzum tágulása így ment volna. Ki lehetett számolni különböző tömegek esetén ezeket a görbéket, és a tapasztalata, az akkori tapasztalatok a legjobban megegyező adatokat fogadták el, és az egy alsó meg egy felső határt adott a neutrinó tömegére. Később aztán voltak olyan részecskefizikai kísérletek, néhány évvel később, 80-ban, amik ezt megerősítették, ez egy leningrádi kísérlet volt, az amik meg nyilván nem fogadták el, na majd ők is megismétlik, önálluk nem jött ki. 20 éven át veszekedtek a különböző részecskefizikus csoportok, hogy vajon most a nulla vagy nem nulla, ki tudják-e mérni. 2002-ben végezték el azt a mérést, amely véglegesen most már igazolta, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege, nem pontosan annyi, mint amit annak idején kozmológiai alapon mondtak, de hát azóta változtak a kozmológiai mérési eredmények is. Az elektronnál sokkal könnyebb, 10.000-szer vagy 20.000-szer könnyebb az elektronnál, de nem nulla a tömege, és ennek mindenféle következménye lesz. Ne csavard el, vagy mi a baj? Mindenféle következménye lesz majd a kozmológiában ennek, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege. Ezek a mérések a Földön történtek, reaktorokból származó neutrinókkal, majd erről megint lesz itt még ma szó. De lényegében ma már tudjuk azt, hogy nem nulla. Pontosabban a három neutrinó közül valamelyiknek, de inkább kettőnek nem nulla a tömege. Hát nagy a valószínűség, hogy mind a háromnak nem nulla a tömege. Ez egyebek között az egyik olyan kísérleti tény, ami túlmutat a standard modellen. A legelső előadásban beszéltem arról, hogy most már van a kozmológiai standard modell, és ezzel párhuzamosan egy részecske fizikai standard modell is. Tehát mindaz, amit eddig tapasztaltunk, az nagyjából egy elméletbe belefér. Tegnap éppen láttam fölírva egy táblára ennek az alapfüggvényét, olyan Lagrange-sűrűség függvényét a kozmológia, vagy a részecske fizikai standard modellnek. Négy sor volt, sok apró betűvel teleírva, de azt mondták, hogy javasolják, hogy most már az én pólókra ezt kéne rányomtatni, hogy a világ egyenlet, meg egyebek. Szóval minden eddigi részecske fizikai kísérleti tény ebből elvileg levezethető. És nincs ennek ellentmondó tény. Na, ezt egy kicsit pontosítani kell, az, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege, az nem mond ellent neki, de nem is vezethető le. Ez egy ezen túli ötlet, tehát ez arra mutat, hogy a standard modell nem a végső lépés a részecske fizikának a alapjainál, hanem vannak további lépések is. Ez a újabb felfedezés hullám, ez majd valószínűleg magyarázatot ad arra, hogy miért van három részecske generáció, és ezek között mi a kapcsolat. Eddig a standard modell azt se írja, hogy miért pont három van, és ezeknek egymáshoz mi a köze. Tehát ez tényként kezeli, tud vele bánni, de nem mondja meg, hogy miért pont ezek vannak. Nyilván egy majdani mélyebb elméletből az ilyen dolgokat le kell vezetni. És ahhoz meg kísérleti tények kellenek. Az, hogy a neutrinónak van nulla nyugalmi tömege, az például éppen egy erre utaló kísérleti tény. Tehát ilyen értelemben a neutrinó az fontos szereplője a fizikának. Hogy amikor ezt a 30-as években felvetették a neutrinónak a létezését, akkor azt mondták, hogy hoppá, valami olyan szörnyű bűnt követtünk el, amit fizikusnak nem lenne szabad, mint ahogyha boszorkányokat tételeztünk volna föl. Ha állandóan eltűnik az udvarról a tej, meg a sajt, meg a arany gyémántfélke rajtszár, akkor azt mondja az ember, ott jártak a boszorkányok, és elvitték. De hát nem lehet őket éjjel megfogni, meg csapdákat tenni, mert a boszorkányok definíció szerint láthatatlanok és megfoghatatlanok. Hát körülbelül ilyen volt ez a neutrinó, olyan tulajdonságokat tételeztek fel, nulla tömeg, abszolút gyenge kölcsönhatás, lényegében megfoghatatlan, semmiféle detektor nem tudja észlelni. Puff. Hát akkor mondhattuk volna, hogy a kis angyal vitte el az energiát. Nem gondoltak akkor a 30-as években arra, hogy később lesznek olyan berendezések, amik igen nagy mennyiségben fognak neutrinókat gyártani, mégpedig meghatározott tulajdonságú neutrinókat, és azokkal akár például a neutrinó nyalábot is lehet csinálni. Vagy ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni. A természetben levő neutrinókat azok jönnek, ott vannak, nem tudom őket szabályozni. Az atomreaktorok azok, amelyek neutrinókat keltenek. Tessék emlékezni, állandóan emlegettem ezt a bizonyos folyamatot, ami itt van a lerajzolva, húzz egy kicsit odébb. Tehát ez a mutogató, a alapfolyamat, amit akkor is ismertek, ezt különböző irányba lehet rajzolgatni. Egy ilyen ábrát úgy lehet például fölfogni, hogy találkozik az elektron meg a proton, lesz belőle neutron meg neutrino. De lehet például úgy is fölfogni, hogy a nyilakat másképp húzom, jön egy neutron, és három fele bomlik. Lesz belőle egy proton, lesz egy elektron, és akkor viszont kiderül, hogy egy antineutrinót kell írni. Antineutrinónál fölé szoktak húzni egy vonalat, vagy egy hullámvonalat. Én itt a különböző ábrákon általában pongyolán kezeltem ezeket, meg is kaptam a megrovást ma érte, hogy nem különböztettem meg a neutrinót az antineutrinótól. Hát nyilván meg kell őket különböztetni, hát egy olyan folyamatban, amikor a neutrino elbomlik, akkor antineutrino keletkezik. Ezt a folyamatot úgy is fel lehet fogni, hogy most akkor jön egy proton, és a proton alakul át neutronná, akkor viszont ezt kell fordítva elképzelni, akkor egy pozitron keletkezik, és egy nem anti, hanem eredeti neutrino. Ilyen folyamatról szintén volt szó, hogy a csillagokban a magfúziós folyamatnak az egyik lépése az, hogy a proton ezzel a folyamattal leadja a töltését egy pozitron formájába, akkor egy neutronnál alakul, és az a neutron, az fúzionál egy másik protonnal. És eközben keletkezik egy neutrino. Na ez a neutrino, ez kirepül a csillagból, majd erről lesz szó, ezek a nevezetes napneutrinok, amiket kerestek, és nem találtak, és ebből mindenféle bonyodalmak származtak. Ennek a folyamatnak a különböző verziói zajlanak le, és a gyenge kölcsönhatásnak ez az alapfolyamata. Múltkor lerajzolgattam azt, hogy ez igazából egy kicsit finomabb folyamat, tehát azóta már megláttuk, hogy itt nem egy pontbeli esemény történik, hanem két különböző esemény. Például az történik, hogy az elektron a töltését átadja egy W- részecskének, és akkor ő átalakul neutrinóvá. Tehát ez a gyenge kölcsönhatásnak az egyik lehetséges folyamata. Ez találkozik egy, itt fordítva, ezt már többször mondtam, itt fordítva kell, itt egy U van, tehát két U-ból és egy D-ből álló proton van. Az egyik U-kvark elnyeri ezt a negatív töltésű W részecskét, és akkor ő plusz két harmadosból mínusz egy harmados töltésű V alakul át, az pont egy D-kvark, és a másik két kvark vidáman szalad tovább, de akkor ami itt kimegy, az már egy U és két D, és az pont a neutron. Tehát ez a folyamat két lépésre van bontva. Ezt először az 50-es évek közepén vetették így fel, tisztán matematikai okból, mert az ilyen négy részecskés folyamatoknak a leírásában mindenféle matematikai bonyodalmak léptek föl, és arról már volt szó, hogy ez az alapfolyamat, amikor egy ilyen felespinű részecske elnyel vagy kibocsát egy egyespinűt, ezeknek a matematikai leírás az nagyon jól sikerült, már a kvantum elektrodinamika is ilyen volt. Ugye erre a sémára alkották meg utána az összes többi részecske fizikai folyamatnak az elméletét is. Hát speciál ezt is akkor két ilyen elemi lépésre lehetett szétbontani, és akkor már matematikailag kezelhetővé vált. Az egy későbbi fejlemény volt már a 70-es évek elején, amikor rájöttek, hogy önmagában a W részecskékkel nem lehet megmagyarázni a gyenge kölcsönhatást. Matematikailag ez megkövetelte, hogy legyen még egy harmadik, semleges, ilyen gyenge bozon, az volt a Z részecske, és az egy ehhez hasonló jellegű folyamatot tudott csinálni, tessék ránézni, hogy ez a két ábra nagyon hasonlít egymásra, csak mivel semleges, itt ez nem viheti el a töltést. Akkor itt a bejövő objektum is neutrinó volt, és ami tovább megy, az is neutrinó, és itt viszont nem változik meg a kvarknak a típusa, csak elnyel valami energiát, meg impulzust. Ez a neutrinóknak a protonon való szóródása. A hagyományos gyenge kölcsönhatási elmélet, ami a 30-as évek óta megvolt, az azt mondta, hogy ilyen nincs, pontosabban fel sem merült egy ilyen folyamat. Ezt úgy hívták, hogy gyenge ára. Na most ezt nem úgy kell érteni, hogy 24 voltos és nem ráz, hanem a gyenge kölcsönhatás, és közben ment itt egy elektromos töltési részecske, ami áramot jelent. Hát ez meg a semleges gyenge áram, mert itt megy valami, ami gyenge kölcsönhatás között, itt viszont nem visz töltést. Ez akkor a semleges gyenge áram. Ez volt az, amit rögtön ennek az elméletnek a megalkotása után azonnal felfedeztek 73-ba. És ez volt ennek az egyesített, úgynevezett elektrogyenge elméletnek az első kísérleti bizonyítéka. Később aztán közvetlenül megtalálták a Z részecskét meg a W-t. Ugye itt nem látták a Z részecskét, azt látták, hogy a neutrinók a protonokon szóródnak. Tehát egy proton, hogyha neutronikkal besugározzuk, akkor másfele megy. Tehát ez egy ilyen típusú folyamat. Térjünk ide vissza, ez az alapfolyamat, és ennek a különböző verziói fordulnak elő mindenféle magfizikai játékokban. Például ennek egyik verziója a bétabomlás, amit az atommagok tudnak produkálni. Teszik emlékezni, rajzolgattam azt a diagramot, amin az összes lehetséges atommag föl volt rajzolva. Egy olyan ábra volt, hogy a protonok és a neutronoknak a számát ábrázoltuk, egy ilyen elkunkolódó görbe volt. A nagyobb atommagokban sokkal több neutron van, mint proton. Tehát például az uránban a 92 neutronra 140 valahány. A 92 protonra 140 valahány neutron jut. Mi is volt ennek az oka, tessék visszaemlékezni? Megint a Bogáncs modellre kell gondolni. Ez erős kölcsönhatás olyan, mint a Bogáncs, tehát a nukleonok, protonok és neutronok egymáshoz ragadnak, ha egymás közelében vannak. Viszont az elektromos taszításuk az messziről is érvényesül. Egy nagy atommagban mindenki kapaszkodik a szomszédjába, de a távolabbi protonok is taszítják egymást, ezért a nagy atommagok szét akarnak esni. Természet egy ideig úgy védekezik, hogy több neutront pakol a magba, akkor többen kapaszkodnak egymásba, de relatíve kevesebben taszítják egymást. Úgy kell ezt lehalkítani, vagy így? Vagy re?
Igen.
Jó, köszönöm. No, hát ezért az történik, hogy mindenhol, ahol ilyen mag átalakulások vannak, ott akkor protonok és neutronok alakulnak át egymásba. többféleképpen előfordult. Ha van eleve egy nehéz atommagom, amiben véletlenül túl sok a proton vagy a neutron, akkor ennek a folyamatnak valamelyik verziójával átalakul a másikba, és ilyenkor mindig keletkezik egy neutrino vagy egy antineutrino. Persze lesz ott elektron vagy pozitron, és hát azzal úgy el lehet számolni, annak úgy van helye. Pozitron biztos találkozik egy elektronnal, és szétsugárzódik, az elektron meg ott elvegyül a többiek között. De mindig létrejön ott egy neutrino vagy egy antineutrino. Na most ez történik akkor például, amikor atomreaktorokban ketté hasad egy uránmag. Tetszik emlékezni arra, hogy az uránmag az valahol a végén van, a folyamatnak ha ketté hasítjuk, akkor neutron bőségben szenvedő magok lesznek. Ugye a periódus rendszer közepe felé ott is kicsit több neutron van a magokban, mint proton, de nem annyira, mint a végén. Tehát amikor a végén levő magot ketté hasítjuk, akkor relatíve túl sok a neutron. Ezért a neutronok egy része felszabadul, és azt csinálja tovább a maghasítást. Másrészt viszont a ott levő neutronban dús magok elkezdenek ezzel a folyamattal átalakulni protonokká. Tehát, hogy neutronból lesz proton. És mellékesen kibocsátanak, ugye akkor kibocsátanak egy elektront is, meg egy megfelelő antineutrinot. Ez a bétabomlás. Ezért a uránnak a hasadványai, amik a periódus rendszer közepétáján vannak, azok általában béta rádióaktívak. Ezért veszélyes a rádióaktív hulladék, sokkal aktívabb, mint az eredeti urán volt, mert itt lényegében minden mag nagyon aktív módon béta bomlik. Ezért kell nagyon vigyázni a rádióaktív hulladékkal, tehát az atomerőművek kiégett fűtőanyagaival. Na, tehát például ott termelődik ilyen. De magában a reaktorban is keletkezik számos neutrino. Ha a reaktornak a folyamatait kibekapcsoljuk, akkor tulajdonképpen lehet szabályozni azt, hogy keletkeznek neutrinok, meg éppen nem keletkeznek. Ez volt az a folyamat, amire nem gondoltak a 30-as években a neutrinónak az elméleti feltételezői. Hogy tudok csinálni olyan folyamatot, amit kibekapcsolok, és ezzel szabályozom azt, hogy ezek a láthatatlan részecskék most keletkezzenek, vagy ne keletkezzenek. Ugye nyilván ezek a folyamatok valamelyik megfordítottjával lehet észlelni egy neutrinót. Tehát ha jön egy neutrinó és találkozik például egy neutronnal, akkor át tud alakulni protonnál, elektronnál, vagy fordítva megfelelő lehet ragozni ezt az ábrát. Hát szintén atommag átalakulásokat kell kiváltani a neutrinókkal, csak úgy tudjuk észrevenni. Bizonyos atommagok átalakulnak másokká. Mitől függ ez? Hát, hogy egyáltalán milyen atommagok vannak ott. Az, hogy milyen valószínűséggel tud egy ilyen atommag átalakulni, az nagyon bonyolult számítások múlik. Már többször emlegettem, hogy a magfizika az nehéz tudományág, azért, mert nem az eredeti, az elemi egyszerű kölcsönhatással foglalkozik, hanem ennek egy ilyen másodlagos effektusával, tehát a kémiára hasonlít. Az alapkölcsönhatás az a kvarkok között a gluonok által közvetített kölcsönhatás. Ez létrehoz egy zárt objektumot, a protont meg a neutront. Na, az ezek közötti kölcsönhatás az ennek a maradéka, és az nehéz leírni matematikailag. Ezért nem tudjuk elméletileg tisztán papíron megtervezni azt, hogy na vajon melyik atommaggal kell reakcióba hoznia a neutrinót. Sok számolások, kísérlet, mindenféle mérési eredmény feldolgozásával okoskodhatták ki azt, hogy egyáltalán hogy lehet detektálni, miféle magreakciók azok, amik érzékenyek a neutrinókra, tehát miféle atommagok azok, amik át tudnak alakulni, és az ilyen folyamatokat el kell választani másfajta reakcióktól, hogy annyiféle atommagreakció van. Mindenesetre akkor már egy ideje mentek az atomreaktorok, amikor 1955-ben végre sikerült kísérletre detektálni a neutrinókat egy ilyen típusú folyamattal. Tehát azt játszották, hogy kibekapcsolták az atomreaktort, és akkor annak megfelelően hol keletkeztek, hol nem keletkeztek, és akkor hiszem 100 méterrel odébb volt egy másik rendszer, amiben a bennlevő atommagokban a beérkező neutrinók atommag átalakulásokat váltottak ki, és durván szóval ezt lehetett kibekapcsolni azzal, hogy a reaktort leállították, vagy újraindították, és így ki tudták mutatni, hogy igen, van valami, ami láthatatlan és a számításoknak megfelelő módon reakciókat vált ki. Ezt egy Reins nevű amerikai fizikus vezette ezt a kísérletet, később Nobel-díjat is kapott a neutrinónak a felfedezésért. Tehát ez 1955-ben volt, 20-valahány évvel azután, hogy elméletileg feltételezték a neutrinónak a létezését. Na akkor aztán nagy biznisz indult, hamarosan rájöttek arra, hogy ugye a neutrinó meg antineutrinó az két külön részecske. Addig még vitatták. A múltkor már beszéltem sokat arról, hogy mi az, hogy anti anyag. Az anti részecskéknek mindenféle ilyen töltés jellegű tulajdonsága ellentétes az eredeti részecskével. Az elektronnak például az elektromos töltéseit ellentétesen változtatjuk, akkor kapjuk a pozitront. A proton pozitív, a antiproton negatív. A neutron az semleges, az antineutron is semleges. De tetszik emlékezni, hogy a neutronoknak meg a protonoknak van egy másik töltés jellegű tulajdonsága, a barion szám, amit ugye most úgy mondunk, hogy a kvarkoknak van egy harmadnyi barion száma, a három kvarkot tartalmazó protonnak meg neutronnak plusz egyes a barion száma. Amikor egy ilyen folyamat még bemegy, ugye itt bejött például egy pozitív elektromos töltésű, meg egy negatív elektromos töltésű, kimegy két semleges, jó van a könyvelő, sóhajthat, megvan az elektromos töltés. De megvan a barion töltés is, mert ennek is volt plusz egy, ennek is van, az elektronnak meg a neutrinónak nulla. Durván most azt mondhatjuk, hogy végülis a kvarkokkal számoltunk el. Kvarkok hordozzák ezt a barion töltést. És akkor azt mondhatjuk, hogy a neutrino, meg az neutron, meg az antineutron abban különbözik, hogy egyiknek plusz egy a barion töltése, másiknak meg mínusz egy, tehát ők nem azonosak, két különböző részecskéről van szó. Vajon a neutrino megegyezik-e a saját antirészecskéjével? Hát őnek itt se elektromos töltése, se barion töltése. Elképzelhető, hogy neki minden nulla, hát akkor mínusz nulla, az ugyanolyan nulla. Van olyan részecske, ami megegyezik a saját antirészecskével, nevezetesen a foton. Egyebek között ezért is volt az a vitatott kérdés, amiről annak idején beszéltem, hogy lehetséges-e a saktábla univerzum, hogy a szomszéd galaxis az antianyagból van. Hogyha az antianyag antifotont bocsátanak ki, akkor meg lehetne különböztetni, hogy innen ilyen jön, onnan jön a foton, onnan meg antifoton. Az antianyag ugyanazt a foton bocsátja ki, mint a közönséges anyag, azt nem lehet megkülönböztetni, mert a foton az önmaga antirészecskéje. Na, vajon a neutrino az önmaga antirészecskéje, vagy nem? Ez az 50-es években vitatott dolog volt. Aztán akkor érzékeny kísérletekkel kimutatták, hogy nem, különböznek egymástól. Ezt egyebek között 1952-ben, ma sokat fogom emlegetni professzoromat, Marx Györgyöt, 52-ben ő ezt megjósolta. Ő bevezette Wigner Jenő barion számának az analógiájára az olyan lepton számot, ami viszont a leptonoknak van meg, húzz egy kicsit vissza, ugye ott voltak ezek a lepton nevű részecskék, és ezeknek is van egy száma, na most mondhatnánk azt, hogy akkor ezeknek van a barion száma, azoknak a lepton száma, kicsit cifrább lett később a helyzet, de ez egy külön megmaradó mennyiség. És akkor mondhatjuk azt, hogy az elektronnak meg a neutrinónak plusz egy a lepton száma, az antielektronnak meg az antineutrinónak meg mínusz egy. Ezért is van az itt, hogy meg kell különböztetni a folyamatokban. Például, amikor a neutron elbomlik, nézzük meg akkor megint csak könyvelő szemmel. Volt nulla elektromos töltés plusz egy barion szám. Kimegy egy proton, az elvisz plusz egy barion számot, elvitt egy elektromos töltést. Jó? Pozitívat. Akkor kell valami, ami elvisz egy negatív elektromos töltést, az elektron. Az elektron elvitt egy lepton töltést is. Akkor kell egy mínusz egy lepton töltés, ám de nulla barion töltés és semleges elektromos töltésű részecske. Hát az lesz az antineutrino. Stimmel? Tehát valahogy így lehet elszámolgatni ilyen kvantumszámokkal való sakkozgatással. Ki lehet számolni, hogy milyen folyamatok mehetnek és milyenek nem. Pontosabban, hát nyilván fordítva történt, megnézték, hogy milyen folyamatok mennek és melyek nem, és utána ennek megfelelően osztották ki ezeket a számokat, melyik részecskének milyen jellegű töltése van, és akkor, hogy utólag most már megmondhatjuk a játékszabályokat. Olyan, mint az ember állott kibicként a kártyaasztal mellett, és nézi, hogy mit csinálnak, mit nem, ezt ráteszik arra az ászra, ráteszik a kettes, de nem teszik rá a hármast, stb., és akkor így, ha elég okos, akkor egy idő után kitalálja a játékszabályokat. Ha ránézésre kitalálja, akkor Nobel-díjat kap érte, stb. Szóval valami így módon okoskodták ki ezeket a részecske fizikai játékszabályokat. Nyilván ezek nem véglegesek. Hát mindig csak véges sok leosztást tud az ember megnézni. Én például annak idején, azt hiszem, 5 éve tudtam már sakkozni, amikor megtudtam, hogy van ampasszan lépés. Addig nem láttam olyat. Könyvben meg nem olvastam. Szóval előfordulhat, hogy az ember utóbb lát még olyan lépéseket, amiket korábban nem tudott, és akkor módosítani kell a játékszabályokat. Hát ilyenek történtek később. Amikor például erről már volt szó, amikor rájöttek, hogy a barion töltés nem marad meg. Tehát létezik olyan folyamat, amikor a barionok, tehát a kvarkok át tudnak alakulni reptonokká. Az nagy egyesített elméletek mondanak ilyen típusú folyamatokat. A hagyományos standardmodell ezt nyilván nem mondott ilyeneket. Na hát mindenesetre most már ott tartunk, hogy van a lepton töltés, és az korlátozza ezeket a lehetséges átalakulásokat, tehát van a neutrinum, meg van az antineutrinója. Nem sokkal később, még szintén az 50-es évek végén, 60-as évek elején rájöttek arra, hogy nem egyfajta neutrinum, hanem kettő, tehát bizonyos folyamatokban, amelyekben műonok szerepelnek, ott megjelenik egy másik típusú részecske, húsz följebb és keressük meg a másik két generációt, még följebb. Vagy még tovább. Még. Ez már mind volt, ugye? Ott vannak. Tehát a három részecske generáció ott van. Tehát rájöttek arra, hogy vannak olyan folyamatok, amelyekben műonok szerepelnek, abban mindig megjelenik egy másik fajta neutrino, ami ugyanúgy nem látható. Ugyanolyanok a kvantum számai, de nem ugyanolyan reakciókat vált ki, és nem ugyanolyan reakciókban keletkezik. És akkor most már lehetett módosítani a lepton számot, hogy van egy elektron lepton szám, ami ennek a két részecskének van, meg van egy műon szám, ami ennek a kettőnek van. Aztán később, amikor 76-ban felfedezték a taut, arról nevezetes, hogy egy budapesti részecske fizikai konferencián jelentették be a felfedezést. A felfedező az később Nobel-díjat kapott, nem azért, mert Budapesten mondta, de mindesetre ezt itt jelentették be. Tehát akkor ennek megvan egy tau száma. És ha lettek volna további generációk, akkor nyilván lennének további ilyen számok is, de nincsenek. És akkor most már olyan újabb folyamatokat, vagy újabb szabályokat lehet leírni, hogy külön megmarad az elektron lepton szám, meg a műon lepton szám is. Tehát, hogyha eltűnik egy műon, akkor például helyette megjelenik egy műon neutrinó, és átalakul egy elektronnál, de akkor viszont kell keletkezni egy elektron antineutrinónak is. A műon például így bomlik el. A műonnak negatív a töltése, pont olyan, mint az elektron, csak 200-valahányszor nehezebb. Erre mondták, hogy senki nem ért, hogy az Úristenek mi szüksége volt erre a részecskére, hogy jól megvonjuk az elektronnal, minek kell egy ugyanolyan, csak 200-szor nehezebb. Jó, és akkor ez a részecske, ez amikor elbomlik, akkor ugye átmegy egyik generációból a másikba, viszont őnek is van egy ilyen lepton száma, tehát keletkezik egy műon neutrino, és az elektron az akkor semmiből kap egy elektron lepton számot, akkor kell egy mínusz egyes lepton szám, ami pedig az ő antineutrinójának van, és tényleg ez a folyamat, a műon bomlás, és így tovább. Hát ilyen jellegű folyamatokat derítettek ki. Arról már volt szó még a legelején, amikor a szimmetriákról meséltem, hogy közvetlenül ezzel egy időben, tehát az 50-es évek közepén jöttek rá arra, hogy van egy ilyen speciális szimmetria sértés, hogy bizonyos folyamatoknak a tükörképe nem valósul meg a természetben. Azok pont ilyen gyenge kölcsönhatási folyamatok, és azokban részt vesznek a neutrinok. Atommagok bomlásáról, tehát rádióaktív bomlásáról volt szó, de az előbb már láttuk, hogy a rádióaktív bomlás az lényegében ennek a bizonyos folyamatnak, hogy a neutron átalakul protonná, és közben keletkezik egy elektron, illetőleg egy megfelelő neutrino, vagy ennek valamelyik fordított folyamat, tehát lényegében ezt hívjuk mi bétabomlásnak. Na, ennek a bomlásnak valamelyik verzióját nézegették, aztán később többet is, és kiderült, hogy ennek a térbeli tükörképe nem valósul meg. És ezzel kapcsolatban jöttek rá arra, hogy ez ugyan nem, de hogyha a részecskét kicseréljük az antirészecskére, és egyben tükrözzük a folyamatot, akkor az a folyamat megvalósul. Ez a nevezetes CP-szimmetria, C-vel szokás a részecske fizikában jelölni, hogy az ugye a charge, tehát töltés szóból származik, a töltés konjugálás vagy töltés tükrözés, mindenkit cseréljünk ki mínusz egyszer akkora a töltésűre, töltésen nem csak az elektromos, hanem mindenfajta töltést kell érteni, barion töltést, lepton töltést, egyebeket, és akkor megkapjuk minden részecske helyett az antirészecskét, és a P pedig a térbeli tükrözést, a paritás szóval szokásra szélőzni a kvantum elméletben, a térben is tükrözzük az objektumot, meg a töltéseket is tükrözzük, és akkor egy ugyanolyan folyamatot kapunk, ami megint csak végbe mehet a természetbe. Ez tehát a neutrinónak nagy és fontos szerepet adott, ennek a alapjelenségnek a felismerése, a világ alapvető szimmetriájának a vizsgálatában. Ugye már sokszor beszéltem arról, hogy a 20. század fizika történetén lényegében a szimmetriák felfedezésének és eluralkodásának a története volt. Maga a speciális relativitás elmélet is arról szól, hogy a világ szimmetriái nem olyanok, mint amiket korábban gondoltak, mint amit Galilei és Newton nyomdokán végül is a 19. század második felében megfogalmaztak, hanem más fajták ezek a szimmetriák, ma úgy mondjuk, hogy galilei szimmetria transformáció csoport helyett a Lorentz-Poincaré-féle szimmetria csoport az, ami a világnak az alapszimmetriája. Aztán később rájöttek másfajta szimmetriákra is. Amit itt rajzolgattam, hogy egy ilyen összetevő részecske elnyel vagy kibocsát egy ilyen hullámvonallal rajzolt közvetítő részecskét, emögött a folyamat mögött megint egy másfajta szimmetria van, ezt nem is próbálom elmesélni, mert ez nem ilyen térbeli szimmetria, úgy hívják, hogy mértéktranszformációs szimmetria, és ezt a Maxwell egyenletekből okoskodták ki, és később általánosították egy ilyen nagy szimmetria elvé, és ennek alapján sikerült felírni a 70-es évek elején ezeket a további részecske fizikai elméleteket. Ez megint a szimmetria. Az, hogy a kvarkok ott vannak, és háromfajta kvark van, és a három kvark között a gluonok közvetítik a kapcsolatot, az megint egy szimmetria. Ezt keresték lényegében az 50-es években, és a részecske fizika, meg a 60-asban részecske fizikai folyamatoknak a egymás közötti kapcsolataiból, szimmetriáiból okoskodták ki azt a matematikai modellt, amely tartalmazza ezt a szimmetriát, és ezzel meg tudja jósolni a megfelelő részecske fizikai folyamatokat. Hát nagyon fontosak és alapvetőek ezek a szimmetriák, és ugye az ember azt gondolja, hogy ezek előre is mutatóak, tehát ha még nem ismert tartományban is, majd ezek a szimmetriák érvényesek lesznek. Nem tudom, hogy milyen lesz a kvantumgravitáció elmélete, de bizonyára tér és idő eltolás, meg elforgatás invariáns lesz, mert az minden meg a szimmetriája. Éppen ezért volt olyan rettenetesen nagy megdöbbenést keltő ez a felfedezés, hogy amiről eddig mindenki azt gondolta, hogy persze az is egy a szimmetriák között, és ez triviális, a tükrözés az nem szimmetriája a világnak, és ezt a neutrinó és a neutrinókkal kapcsolatos folyamatok adták ezt a felfedezést az emberiségnek. Ez egyebek között egy újabb korlátozás, hogy milyen folyamatok mehetnek végbe, de másrészt ismételten csak megerősítés a szimmetria fizikának. Addig azt gondoltuk, hogy persze, hát ez trivialitás, az ismert tények átfogalmazása. 5 méterrel odébb, 5 másodperccel később és 37 fokkal elforgatva ugyanolyanak a fizikai törvények. De tükrözve nem, pedig azt gondoltuk, hogy az is. Tehát azzal, hogy az egyik ilyen szimmetria az hamisnak bizonyult, megerősítette azoknak a szimmetriáknak a fontosságát és szerepét, amelyek igaznak bizonyultak. Egyebek között például a relativitás elmélet alapjául szereplő szimmetria, hogy üljünk fel az Einstein-féle, vagy a Galilei-féle hajóra, a Newton-féle vonat, nem Newton még nem mondott vonatot, mindegy, Einstein-féle vonatra, vagy az űrhajóra, ami állandó sebességgel megy, és ott is ugyanolyanok a fizikai folyamatok, ez is fontosabbá vált annak fényében, hogy bizonyos szimmetriáról azt láttuk, hogy nem. Tehát a neutrinóknak ilyen fontos alapvető fizikai szerepe is volt, már az 50-es, 60-as években. Most ugyanakkor fontos kozmikus szerepük is volt. Ezek az 50-es évek, ezek nagyon alapvető fizikai fejleményeket jelentettek, hogy már beszéltem többször arról, hogy 48-ban, tehát az 50-es éveknek a kezdeteként okoskodták ki a nagy boom modellt, tehát azt a fizikai kozmológiai modellt, amikor már nem csak geometriai tágulásról, általános relativitás elméletről volt szó, hanem ebbe a háttérbe betették az anyagot, és megnézték, hogy az anyag mit csinál, és Gamow rájött arra, hogy valamikor forró, gyorsan táguló anyaggal volt teli az univerzum, és ennek a háttérsugárzását még ma is látnunk kell. Az 50-es években történt meg az, amit az utóbbi két alkalommal meséltem, kiszámolták, hogy mi történik a csillagokban. Elég magfizikai ismeret jött össze, ütköztették a különböző atommagokat, protonokkal, neutronokkal bombázták, megmérték a lehetséges hatáskeresztmetszeteket, összegyűlt a empirikus anyag arra, hogy milyen atommagok, milyen valószínűséggel, milyen energiával, hogy alakulnak át egymásba. És ezt összerakták a csillagmodellekkel. Arról már beszéltem, hogy a csillagmodelleket még az 1900-as és 1910-es években elkezdte Arthur Eddington felírni. Ott arról volt szó, hogy miért van egyensúlyban a csillag, hogy terjed benne a hő, milyenek a nyomás és egyéb viszonyok. Arról nem volt benne szó, hogy mi termelik középen az energiát. Amikor betették utána ebbe a modellbe a magfizikai folyamatokat, és megszülettek az első számítógépek, sőt, ezek hozzáférhetővé váltak a mezei tudósoknak, akkor csinálták meg ezeket a nagy számolásokat. Fred Hoyle volt az egyik, aki ezeket a számolásokat véghez vitte. Aki olvasta Fred Hoyle-nak a Fekete Felhő című regényét, talán emlékszik rá, hogy éppen vasárnap van, mindenki elment pubba meg horgászni, meg egyebek, és a tudós bemegy az egyetemre, van neki kulcsa, bemegy a számítóközpontba, előveszi a lyukkártyás számítógépet, megír néhány szubrutint, ezen bennem nagyon megragadtanak ide, amikor olvastam, megír néhány szubrutint, leirugasztja a lyukkártyára, bedugja a gépbe, aztán gyorsan kiszámol valamit. Csillagmodell természetesen, hát Fred Hoyle maga is ezt számolgatta ki. Egyebek között ilyen számítások során jött rá arra, amiről a múlt héten részletesen volt szó, hogy a héliumatommagok nem képesek szénatommagokká egyesülni, ha csak valami speciális magfizikai véletlen nem segíti őket ebbe, és utána megírta a magfizikusoknak, hogy hát akkor legyetek szívesek ezt kimérni, és ők nem akarták nekik elhinni, hogy a csillagokból azt olvastak, hogy mi van a magfizikában. Tehát ezek a számítások, ezek akkoriban történtek meg. No, tehát akkor már nagyjából tudtuk, hogy milyen magfizikai folyamatok mennek a csillagokba. Ja, utóbbi két alkalommal ezt részletesen elmeséltem. A fősorozatbeli csillagokban vagy közvetlenül protonciklussal, tehát protonok ütközésével, vagy pedig, ha már van benne egy kis szén, akkor a szén katalizálásával lényegében protonokból hélium magok keletkeznek, közben felszabadul a megfelelő mennyiségű neutrino. A későbbi, nehezebb csillagokban, tehát nagyobb csillagokban, amik még később elég meleget tudnak a belsőjükben termelni, azokban megindul a héliumnak a további fúziója, legvégén pedig szupernova robbanás, arról majd most lesz szó. Ezekben a folyamatokban sokszor történik gyenge kölcsönhatás. Lényegében ez a proton-neutron oda-vissza átalakulás ne zajlik. Miért is? Hát amikor a tisztán protonos anyagból kiindulva létrejönnek a periódusos rendszer nehezebb elemeinek az atommagjai, akkor be kell kanyarodni azon a bizonyos diagrammal. Egyre több neutront kell kelteni, és akkor a protonokból mindenféle folyamatok neutronokat keltenek, és ennek során az előbbi lerajzolt ábrának megfelelően mindig keletkezik neutrino. Tehát ezek a folyamatok, ezek nem csak az alap a fősorozatbeli csillagoknak az alapreakciójában, hanem a későbbi csillagokban is mindenféle neutrinokat keltenek. Éppen ezért elvileg ki lehet számítani ezeknek a magfizikai modelleknek és csillagmodelleknek alapján, hogy a különböző típusú csillagokból, amik éppen adott hőmérsékleten vannak, adott fajta reakciók mennek a belségbe, milyen energiájú neutrinokból mennyi jön ki. Hogy érkeznek ezek a neutrinok ki a csillagokból, és ezt elvileg detektálni lehet. Megint csak Marsiuknek kell hivatkozni, aki a doktoranduszával végig számolta ezen folyamatoknak a jelentős részét, és tulajdonképpen megvetette a neutrino csillagászatnak az alapjait. 50-es évek végén, 60-as évek elején írott cikkeikben megmondták, hogy miféle kozmikus folyamatok azok, amelyek neutrinokat keltenek, olyan neutrinokat, amiket a Földön is lehet észlelni. Hát az alapvető nyilván a nap. A nap van itt legközelebb, és onnan nagyon sok neutrinónak kell érkezni. Ez az elsődleges feladat ezeknek az észlelése. A másik pedig a szupernova robbanásoknak, a neutrino folyamatainak a vizsgálata. Egy sima csillag is, egy nehezebb csillag is gyárt neutrinókat, de hát kisebb mennyiségben. A napból nagyon sok érkezik, azt akkor könnyebb észlelni. Egy távolabbi csillagnak a neutrinó fluxusa kicsi. A neutrinókat úgyis csak nagyon nehezen tudjuk észlelni. Tehát egy csillagászatilag kicsiny száma az, hogy hányad részüket tudjuk észlelni. Majd itt lesz valami, egyik fólián egy szám, hogy másodpercenként és négyzetcentimétereként most itt hány neutrino rohan át rajtunk. És abból hányat tudunk megfogni, mennyit tudunk észlelni. Hát nagyon keveset. Pedig ezeket a nap bocsátja ki, aki itt van a szomszédban. Egy távoli csillagnak tessék elképzelni, akkor az ugyanilyen neutrino fluxusa egy óriási gömbön oszlik szét. Tehát onnan is érkeznek neutrinok, és most is szaladnak át a testünkön, csak azokból sokkal kevesebb van. Hát azoknak is egy nagyon kis hányadát tudjuk megfogni, reménytelen. Viszont a szupernova robbanás során olyan sok neutrino szabadul föl, hogy egy nagyon messziről érkező szupernova robbanásnak a neutrinóit is esetleg meg lehet fogni. Ezt ők megmondták az 50-es évek végén, 60-as évek elején cikkükben. Egy harmadik neutrino forrás pedig a Föld. Hát az is itt van közelünkben. A Földben, hál' Istennek, nincsenek ilyen magfúziós folyamatok, hanem bétabomlás, közönséges rádióaktív folyamatok mennek. Az a bizonyos szupernova, ami legyártotta a Földnek az alapanyagát, amivel a naprendszer létrejött. Ugye az egy, ezek a nehezebb atomok, ezek egy másik szupernova robbanás során keletkeztek, aztán amikor ez a kis szemét belekeveredett a hidrogént és héliumot 75-25% arányban tartalmazó kozmikus gázba, akkor lett benne némi más anyag is. Már többször emlegettem, hogy a csillagászok mindent, ami nem hidrogén meg hélium, azt fémnek neveznek, tehát egyszer nevezzük ezt a hidrogén meg hélium melletti fémnek. Tehát ilyen fémtartalmú gázfelhőből jött létre a naprendszer, összehúzódott, ezért van a napban is vas, meg szén, meg egyéb anyagok, ezt lehet látni a nap spektrumában, de a maradék anyag egy része itt maradt körött, és abból bolygók keletkeztek. Na most ennek az anyagnak egy része rádióaktív volt, mert a szupernova robbanás egyebek között ott a periódus rendszer vége felé levő nehéz rádióaktív anyagokat, például uránt is legyártotta, ezt kell most kibányászni és reaktorokba merakni. Másrészt a könnyebb atommagoknak is vannak rádióaktív verziói. Tehát például az egyik legaktívabb anyag az a kálium. Kálium az sok kőzetben van, mindenféle sók formájában. Egyebek között például bennünk is van. A nátriumkloridnak, nem tisztán nátriumklorid van bennünk, hanem káliumklorid is. Sőt, az idegsejtek működésének az egyik alapfolyamata, hogy a nátrium és kálium ionokat helyet cserélnek a idegsejt külseje meg belseje között átdiffundálnak, és így megy ott végbe egy elektromos impulzus terjedés. Tehát a kálium az fontos szerepet játszik a szervezetben, és a kálium egy része rádióaktív. Na erre szokták azt mondani, hogy ha az ember éjjel hozzábújik a kedveséhez, akkor több sugárzást kap, mint Pakstól összesen egy év alatt. Nem azért, mert a hölgy az Csernobilba járt, hanem egyszerűen, mert az emberben kálium van, és a káliumnak a bomlása, főleg, hogyha megfelelő közelségből élvezzük, akkor az ad némi sugárzást. Ez nem veszélyes, szóval senkit sem akarok lebeszélni az élményről, de minden esetre a természetes háttérsugárzásnak egy jelentős része az, ami a közvetlen környezetünkből, az emberekből jön. Hát egy másik része például az építőanyagaikból, amiben már kicsit durvább rádióaktív anyagok is vannak, tehát nem mindegy, hogy miből, például a salakból vagy hasonló dolgokból építjük a házakat, akkor az már egy kicsit nagyobb terheléssel jár, és kevésbé élvezetes. No, térjünk ide vissza, tehát megjósolták ezeket a folyamatokat, hogy honnan származnak a Földön detektálható neutrinok. És ugyanekkor aztán néhány évek később néhányan elkezdtek a világban azon gondolkodni, hogy is lehet ténylegesen detektálni ezeket a neutrinókat. Tehát ugye a cél az, hogy neutrinó távcsöveket építsünk, hát annyiféle hullámhosszon nézzük az eget. Közönséges távcső az a fény hullámokkal működik, az égbolt, a levegő elnyeli lényegében a elektromágneses sugárzásnak a nagy részét, lerajzoljuk a hullámhoz függvényébe, akkor két nagyobb ablak látszik, ahol átlátszó a légkör, az egyik pont az optikai ablak, lényegében az infravöröstől az ultraibolyáig, hát nyilván ezért optikai, mert ezért látunk, mert ilyen sugárzás érkezik át a légkörön. A másik az a rádiótartomány, nyilván megkérdezhetjük, hogy miért nincs ilyen nagy rádióantenna a fülünk helyén, amivel észrelhetnék ezt a sugárzást, tehát ezt tessék a biológusoktól megkérdezni. Mindenesetre a rádiósugárzás egy része is átjön valahol a centiméteres rádióhullám tartományban. A többit meg elnyeri a légkör. Például az infravörös sugárzás jelentős részét is elnyeri, ebből jön az üvegházhatás. Mit csináltunk? Hát először megnéztük a látható tartományban az eget, mert a szabad szemben is, aztán ezt megerősítettük távcsövekkel. Akkor a háborúban kifejlesztett radaroknak a égre fordításával létrejött a rádiócsillagászat a 40-es évek végén. Abban az ablakban néztek, ahol átlátszó a légkör nyilván. Utána, amikor már műholdak is voltak, akkor egy csomó különböző frekvenciatartományban működő, de még mindig elektromágneses sugárzást észlelő műholdat lőttek fel. Most már vannak külön infravörös, ultraibolya, gamma, röntgen, mindenféle tartományban működő műholdak, és olyan rádió távcsövek is a légkör fölött, amik abban a tartományban vizsgálódnak, ahol a földi légkör nem átlátszó. Az a bizonyos Kobe műhold, ami kimérte az egész spektrumát a háttérsugárzásnak, az is ilyen volt, annak csak egy pici része jött le a földre, a többit a légkörön fölül kellett megnézni. De nem csak elektromágneses sugárzás érkezik az űrből, érkeznek részecskék is másfajta. Tehát ugye, mondjuk ez is részecske, foton, csak azt másképpen szoktuk nevezni. A kozmikus sugárzás az egy közvetlen, főleg protonokból, de kicsit másfajta atommagokból, meg más részecskékből is álló sugárzás, amit szintén már felfedeztek, hogy 100 évvel ezelőtt. Ennek jelentős részét elnyeli a légkör olyan értelemben, hogy a beérkező kozmikus sugárzás ütközik a levegő atommagjaival, és másodlagos sugárzást kell. Tehát ami a Földre leér, az már a másodlagos sugárzás. Olykor az is megtörténik, hogy bejön egy nagyon nagy energiájú kozmikus proton, neki megy valahol a magas légkörben egy atommagnak, és akkor a másodlagos, harmadlagos, sokadlagos folyamatot kelt, hogyha a Földön több négyzetkilométeren elhelyező detektorokat mindegyik megszólal. Ilyenek most épülnek, hát hol, mire valók a sivatagok. Dél-amerikai sivatagokban például most épülnek ilyen detektorok, amik több négyzetkilométert fednek le, és akkor ezek, hogyha egyszerre kattannak, akkor nyilván az történt, hogy részecske, újabb részecske, párokat, stb. Szétosztott az energia további részecskén, és ezek, amikor leértek a Földre, akkor egyszerre sok detektort meg tudtak szólaltatni. Össze kell adni az energiáikat, és abból egészen fantasztikus adatok jelülnek ki, hogy mekkora rettenetesen nagy energiája van annak a részecskének. Ott tartunk, hogy már észleltek olyan kozmikus részecskét, ami a jelenlegi nagy gyorsítónál, ami ugye most fog beindulni, annak a gyorsítónak a száma 1 milliárdszorosának, tehát az ott elérhető energiának az 1 milliárdszorosával érkezett az űrből. Szóval a gyorsítóépítő gyerekeknek még van hova fejlődni, hogy egyáltalán a természetben eddig észlelt legnagyobb energiájú részecskét el tudják érni. Elméleti számítások egy felső határt is adnak arra, hogy mi lehet a legnagyobb energiájú kozmikus részecske, mert jó messziről jön, közben az űrben történik vele mindenféle disznóság, és hogyha túl nagy energiájú, akkor például a kozmikus háttérsugárzással kölcsönhatásban, durván szólva, azon surlódva elveszti az energiájának egy részét. Ez egy nevezetes effektus, és most nagy viták vannak azon, hogy állítólag észleltek ennél a elméleti határnál nagyobb energia részecskét, akkor az vajon hogy csinálta. Jó, tehát ez egy érdekes téma. Tehát érkezik a kozmoszból nem csak elektromágneses sugárzás. Fred Hoynak van egy érdekes könyve, ami aszerint veszik sorba a kozmikus folyamatokat, hogy melyik ablakban látjuk őket. Tehát milyen folyamatokat látunk fényben, látható fényben, mit ultraibolyában, infravörösben, röntgenben, gammában, rádióban, és eszerint végig pásztázza az eget. És ez lényegében leírja a csillagászatnak a teljes témakörét, csak nem a szokásos módon, hogy Föld, Hold, Naprendszer megyünk kiebb, hanem hol ilyen objektumokat, hol olyan objektumokat, attól függ, hogy milyen spektrális tartományban látjuk. Na de van más is, hát éppen most próbálják építeni a gravitációs hullámdetektorokat. Az is egy sugárzás, ami szintén az űrből érkezik. És egy másik nevezetes dolog, amiről itt most éppen beszélünk, a neutrinok. Neutrinok is érkeznek az űrből, meg kéne fogni őket. A 60-as években épültek fel az első ilyen detektorok, amik a napneutrinok észlelésére voltak kihegyezve. Aztán nevezetes dolog történt 1987. február 23-án, pontosabban két nevezetes dolog. Lányom 10 éves lett, és akkor észlelték a Magellan felhőben 170 ezer évvel azelőtt felrobbant szupernovát. És ez volt a neutrino csillagászatnak a igazi születésnapja, mert akkor határozottan meg tudták mondani, hogy igen, ezek a neutrinok abból a szupernovából jöttek. A neutrino csillagászatnak az a baja, vagy az a kezdetben az volt a baja, hogy nem tudott irányt mondani. Tessék elképzelni, hogy az ember vakon tapogatózna, mondjuk infravörös hullámokat akarna észlelni, és nem lenne hozzá műszere. És akkor azt mondaná, jó, hogy meleg van, hát akkor valahol itt van környékünkön egy sugárzó berendezés, a fene tudja, hogy merre van. Körülbelül ilyen volt a neutrino csillagászat sokáig. Érkezett valami jel. Voltak elméleti elképzeléseink arról például, hogy ez a napból jön. De ezt nem tudtuk bizonyítani. az, hogy ezek a jelek a napból jönnek, ezt néhány éve sikerült ténylegesen bizonyítani. Mindenki biztos volt benne, hogy onnan jönnek, de hogy tényleg onnan jönnek, az eltartott egy darabig, amíg ezt ki tudtuk mutatni. Ezek a neutrinok viszont, amik abból a szupernovából jöttek, ezek határozottan adott irányból érkeztek, majd mindjárt mutatom, hogy lehetett ezt kiokoskodni. Na nézzük, hogy mit is tudunk ezek szerint a neutrinokról. Van itt néhány jellegű. Ezt akartam mutatni. Itt van egy ilyen nevezetes mérés. Még a neutrinó tényleges felfedezése előtt arra utalt, hogy van neutrinó. Ugye Pauli már 32-ben feltételezte. Ez egy nevezetes felvétel, amit nyilván nem az eredeti felvétel tette minden. Jánosi Lajos csinált az 50-es évek elején. Mi történik itt? Egy atommag elbomlott, és ilyen nyomot hagyott kötkamrában. Ez a rövid vastag nyom, ez az elrepülő atommagnak a nyoma. Mi történt? Atommagnak az egyik neutronja, ezt a játékot játszott, amit itt korábban mutattam, tehát protonnál alakult, kirepült egy elektron, meg egy neutrino. Ez a folyamat, amikor szétrepülnek a részecskék, ez némi impulzus is ad a töredék részecskének. Hogyha egyszerűen ketté bomlott volna, tehát az atommag kibocsát egy elektront, proton meg ott benne marad az atommagba, akkor egy kezdetben álló atommag, az impulzus megmaradás miatt úgy bomlott volna, hogy erre repül a mag, és pont szembe vele repül az elektron. Az elektront azt úgy lehet észrevenni egy ilyen kötkamrai nyom, hogy vékony, kanyarodó nyomot hagy, azért kanyarodik, mert átad most teret, és az elektromos térben az elektron fog kanyarodni. Határozottan látszik, hogy nem egymással szembe repültek szét. Az atommag azért rövid és vastag, mert nagy, és ezért nagyon ionizál, és a nyomnak a szélessége a detektorban attól függ, hogy mennyi iont kelt egy ilyen objektum, és azért rövid, mert hamar megáll. Ugye környezetével való kölcsönhatás miatt megáll. Az elektron az messzire repül. Látszik, hogy ebből ki lehetett számítani. Itt volt egy harmadik objektum, és a háromnak az összimpulzusa az nulla volt, az megegyezik a kezdeti részecskével. Itt vannak ezek a mindenféle gyenge kölcsönhatási folyamatok, amiket mutattam, amiben a neutrino részt vett. Ugye ez az egyik nevezetes, tehát a neutronnak a protonnál való bomlása, és ezt lehet különböző módon csereberélni ezt a folyamatot. Például egy neutrino és a neutronnak a kölcsönhatásaként elektron és proton keletkezik. Itt akkor ez a neutrino egy vevé plusz részecskét bocsátott ki, az elvitte a pozitív töltést, az elektronnak maradt a negatív, ezt elnyelni a neutron lesz belőle egy proton, mert hogy átkapta a pozitív töltést, stb. Itt vannak a különböző verziói ennek a folyamatnak. Nagy energiájú neutrinok még ilyesmit is tudnak csinálni, ez ugyanaz a folyamat megint másképp lerajzolva. Jön egy nagy energiájú neutrino, kibocsát egy ilyen vevé pluszt, de nem jön arra se proton, se neutron, hanem ez a vevé plusz bomlik el például egy protonra, meg egy antineutronra. Mert olyan marha nagy energiája van, hogy az már elég a két proton tömegre is, mert az eredeti neutrinónak olyan nagy energiája volt. Mostanában ilyen nagy energiájú neutrinokkal nem nagyon találkozunk, nagybomb környékén még ilyenek is voltak, tehát annak a hajdani kozmikus részecske plazmának, ami termelünk egyensúlyban volt, annak ez egy lehetséges folyamata volt. Jó, ezt most csak így utólag meg akartam említeni. És akkor nézzük azokat a bizonyos magfizikai, ezt vegyük le, folyamatokat. Pontosan ezt a detektálását a neutrinoknak, hogy is kerestük meg a Földön. Ez egy olyan előadás volt, aminek az volt a címe felkérése, a csillagászat a Föld alatt. Katonáknak kellett tartanom, és még jobban elaludtak rajta, mint a Covid. Tessék elkezdeni, nem lehet, bevezényelték egy laktanyába, na most akkor ismeretterjesztés katonáknak, éppen jöttek a sportpályáról, akkor most beszéljek nekik a neutrinokról. Beszéltem, és egyszer csak fölállt a tiszt, és azt mondta, hogy köszönjük, ennyi, és kimentek. Na. Biztos nagyon érdekelt őket. Szóval ez az alapfolyamat, amiről szóval, hogy ebben keletkezik a neutrino, két proton találkozik, úgyhogy az egyik átalakult közben neutronná, és felszabadult egy elektron, meg egy neutrino. Innen aztán megy tovább a folyamat a nehezebből. A folyamatnak a mérlegeként érkezik hozzánk egy csomó neutrino. Honnan tudjuk? Tudjuk, hogy mennyi energia szabadul fel egy ilyen folyamatban. ott van, hogy hány megaelektron volt, és tudjuk, hogy a Földre mennyi energia érkezik be, mondjuk négyzetméterenként, ez a nevezetes napállandó, ezt meg lehet mérni. Akkor ezt az ember felszorozza annak a gömbnek a felszínével, ami a nap körül rajzott 150 millió kilométer sugarú gömb, mert a Földe csak egy pici részét fedi le, hát akkor az összenergia ezen a gömbön oszlik el, és megnézzük, hogy ott másodpercenként mennyi energia érkezik be. Hát nyilván ennyi energia keletkezik a napba, akkor kiszámítom, hogy másodpercenként hány ilyen folyamat megy végbe. És mindegyikben keletkezik neutrinó. De a neutrinók is mennek szanaszét gömbszerűen, akkor ki tudom számítani, megint ennek a nagy gömbnek az adott felszíndarabkája mennyi megy át. Hát az jött ki, hogy 60-100 milliárd neutrinó megy át másodpercenként négyzetcentiméterenként itt a Földön. Tehát itt így, tessék elkezdeni, igen sűrű esőben állunk, ennyi szalad át most is itt rajtunk. Ezek csak a napból. Hogy néz ki a nap? Tehát így kell elképzelni, hogy napnak a belsejében, egy kicsi zónában, ahol a legsűrűbb, ott van a 14-15 millió fok, ott mennek végbe ezek a folyamatok. Korábbi előadásokon már beszéltem arról, hogy a fotonok hogy jönnek ki a napból, lassan, diffúzióval. Az energia itt olyan formában szabadul föl, amikor a atommagok egyesülnek, hogy azok gyorsan szaladnak. Ezek lögdösik a szomszédjukat, ezért ott meleg van. De plazma van, gyorsan szaladgáló elektromos töltésű részecskék, azok fotonokat bocsátanak ki. Ekkora energián ezek a fotonok, ezek gamma fotonok, tehát nagyon nagy frekvenciájú fotonok, olyanok, mint a gamma sugárzás. De az elektromosan töltött részecskék elnyelik a fotonokat. Tehát megy a szomszédba, picit odébb ment, elnyelődik egy másik részecskébe, azt löki tovább. Akkor az megint kibocsát egy fotont. A fotonoknak nincs dögcédulájuk, hogy én vagyok a Józsi nevű foton, és tegnap keletkeztem a nap közepén. Tehát nem mondhatom azt, hogy követem egy fotonnak az útját, de szimbolikusan lehet ilyesmit rajzolgatni. Ide ment, elnyelődött, megint kibocsátodott, ment egy másik irányba, megint elnyelődött, és ezt lerajzolom, akkor ilyen bolyongás. A bolyongásnak nagyon kiterjedt matematikai irodalma van. Például Einstein 905-ben a sok nevezetes cikkek közül az egyikben pont ennek a matematikájával foglalkozott. Brown mozgás és egyébnek a ilyen típusú leírás. Van egy ilyen nevezetes modell, hogy a részek matróz. Ugye ott a tengerparti sáv, itt a tenger, ott vannak a kocsmák, és akkor a matróz így egyet véletlenül jobbra, egyet véletlenül balra, egy részegen, és hát mi a két végállapot, vagy beresik a tengerbe, vagy beül a kocsmába. És erre van valószínűség számítási modell, ha lejt egy kicsit a terep a tenger felé, akkor nagyobb valószínűség esik oda bele. Ez csak egy ilyen jobbra-balra billegő matróz. Egy fejlettebb modellben már előre-hátra tud billegni, térbeli matrózok is vannak, amik háromdimenzióban bolyonganak. Aztán lehet például azt is mondani, hogy nem mindig egyforma hosszúakat lép, hol rövidebbet, hol hosszabbakat, tehát így lehet bonyolítani a modellt. Na ebből a fizikusok megcsinálták a véletlen bolyongásnak a modellét. És ez a foton is véletlen bolyongással terjed a csillag belsejében. Közönséges egyenesvonalú mozgásnál T idő alatt sebességszer T távolságra jutunk el. Ugye kétszer annyi az idő, akkor kétszer olyan messzire megyünk. Ennek a bolyongásnak a nevezetes matematikai törvénye a következő, hogy az idő négyzetgyökével arányos az, hogy milyen messzire jutunk el. Gyök T-vel arányos. Tehát nem sima sebességgel jellemezhető a folyamat. Ilyeneket mindenki nézhet, például, hogyha festékcseppet csöppent a vízbe, ott akkor a festék molekulák hasonló módon terjednek, és annak a festék foltnak a kiterjedését, hogyha lefényképezgetjük, és megmérjük az időben, hogy éppen mekkora volt, szintén ezt a gyöktés törvényt kapjuk. Tehát az idővel ennek a foltnak a mérete négyzetgyöktével arányos. Ki tudjuk számítani megint csak teljesen elemi módon, hogy mennyi az átlagos lépés hossza ennek, és akkor hány lépést kell megtenni, mennyi idő alatt érkezik idáig ki. A napban ez a zóna, amelyben ilyen bolyongással terjed az energia, az nem a felszínig ér. Van itt belül egy olyan tartomány, ahol megindul a konvekció. Ugye a konvekció olyan, mint amikor aláfűtünk a fazék víznek, és a víznek bizonyos részében megindul fölfelé, az áramlás máshol pedig így lefelé, és akkor hőáramlással hatékonyabban lehet vinni az energiát. A napnak a felső zónájában van egy ilyen, és e fölött van aztán ez a felső rész, vannak ilyen konvekciós cellák. Tehát idáig minden esetben bolyongással terjed az energia, onnan a konvekció kiviszi a 6000 fokos felszínre. Az derül ki, hogy amíg az energia innen kijön a felszínre, az 1 millió év. Ugye már többször emelgettem a cserépkályhát, az is olyan, hogy befűt az ember a cserépkályhába, és akkor benn megtörtént az energiatermelés, és elindul az energia a falban kifelé. És benn már elfogyott a szén vagy a fa, kialudt, de a falban még terjed kifelé az energia. És aztán egyszer csak kiér a felszínre, és ott kisugárzódik. Egy jól megépített, jó hőszigetelő, tehát megfelelő anyagból épített cserépkályhoz akár fél napig képes vezetni ezt a egyesek talán olvasták, ha már szifiket emlegettünk az elején, van egy nevezetes novella a lassú üvegről, nem tudom, ki olvasta. Te se. Kitaláltak egy olyan anyagot, amiben a fotonok így bolyonganak, de megtartják a képet. Tehát leteszem valami táj elé, bejönnek a fotonok, ott tartom 3 napig, akkor másik oldala tök sötét. Beviszem, beépítem a falba, és egyszer csak megérkezik a kinti tájkép, és akkor 3 napig nézem a kinti tájképet. Ha elég ügyesek és jól szinkronizálják, akkor nappal jön a nappali kép, és este az esti kép, mert különben ciki lenne, nem lenne szinkronban. És hát vannak nagy farmok a hegységekben, ahol kiteszik ezt, és beszívják egy évig a gyönyörű tájképet, utána ablakként eladják. Hát valami ehhez hasonló típusú folyamat. Ilyen anyagot még nem találtak fel, de a szifírok ezt is már kiokoskodták. Na hát valami ilyesmi történik itt. Már rég nincs például itt ez a folyamat, mondjuk valamiért valaki ki leállította a nap elsőjében a folyamatot, de még mindig jön a sugárzás. Ennek az ellenőrzésére legjobbak a neutrinok, mert ugyanitt nem csak az energia szabadult fel, és nem csak fotonok jönnek, hanem a neutrinok, de azok közvetlenül átszaladnak az anyagon. A neutrinoknak az alapvető tulajdonság az, hogy nagyon kicsi a hatás keresztmetszet, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy reakcióba lépnek más részecskékkel. Természetesen ez a hatás keresztmetszet függ az energiától. A nagyon nagy energiájú neutrinok, azok igen nagy valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba, de hát ezek nem olyan nagy energiájuk, ezt ki lehet számítani, meg lehetett mérni a proton-proton reakció, stb., hogy mekkora energiájú neutrinok szabadulnak föl. Ezek nagyon kis valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba. Ez, amit úgy szoktak mondani, hogy ha 100 millió fényév földanyagot tennénk oda, az eltartana egy darabig, amikor annyi bolygót összegyűjtenénk, azon áthaladna a neutrinó sugár, akkor gyengülne felére. Tehát minden második neutrinó elnyelődne 100 millió fényévnyi földben. Jó vastag sáncot kellene építeni árnyékolásként. Mivel szokták a közönséges rádioaktivitást árnyékolni? Hát van ilyen ólomfalakkal, de van olyan, amit egy alumínium fóliával le lehet árnyékolni, vagy egy centi vízzel. Most ehhez képest a neutrinok azok áthaladnak mindenféle. Ez egyrészt jó, mert a nap anyagán is átjönnek, és közvetlenül ide érkeznek. Másrészt nagyon rossz, mert akkor hogy a csodába fogjam meg őket. Ha én átlátszó lennék teljesen, mint a láthatatlan ember, akkor nem látnék, mert a szemem se tudná megfogni a fotonokat, mert azon is áthatolnának. Ugye a láthatatlan emberes regényeket írók azok nem gondoltak arra, hogy akkor a láthatatlan ember vak lenne, mert nem tapasztalná a környezetét. Egy valaki gondolt rá, ott valami olyasmit csináltak, hogy ez egy olyan láthatatlan ember volt, aki időgéppel érkezett, és a szemét mindig egy 1000 másodperccel másik pillanatba vitték oda, és így akkor vibrált, és a ott levő emberek a levegőben levegő szemet láttak. Hát ez fizikailag helyes, csak eléggé kísérteties lenne. Na, szóval a neutrinok megérkeznek onnan, azonnali információt adnak a nap belsejéből, csak nehéz őket megcsípni. Hát hogy kéne megcsípni őket? Hogy működik egy közönséges detektálás? Fényképezés például úgy működik, hogy megérkezik egy közönséges foton, egy elektront magasabb pályára ugraszt valamilyen atomban. Ez az elektron után mindenféle más folyamatokat csinál, például ezüst vegyületekben. Emlékszik még valaki arra, amikor ilyen kémiai volt a fényképezés? És akkor pancsolni kellett, meg hasonlók, most már senkinek nincs ilyen, de nem olyan régen még volt ilyesmi. Szóval kémiai anyagokban átalakulást egy ilyen elektronok az ugrásával kezdődik, átalakul, és utána azt mindenféle vegyszerekkel megnövesztjük. Múltkor volt arról szó, hogy hogy működnek a részecske detektorok, ott is egy részecske által kiváltott folyamatot egy instabil közegben makroszkopikusan növesztjük, hogy észre lehessen venni. Tehát például egy köt cseppet fejlesztünk ki egy részecske nyoma körül. Hát itt is egy egybeérkezett foton nyomán egy viszonylag nagy ezüst paca keretkezik ott a papíron. aztán le kell állítani a folyamatot, nem, hogy ekkora nagy fekete ezüstpacsa legyen, és ne lehessen kiállítani semmit, ugye ez a fixálás. Tehát kémiai reakció. Vannak olyan típusú detektálások, amik az elektron nem csak magasabb pályáról, hanem kirepül, és akkor ő bejött a foton, ennek nyomán kimegy egy elektron, aztán meg lehet fogni detektorral. Tessék elképzelni, hogyha a fényképezésre nem lennének nekünk ilyen kémiai eszközeink, tehát ilyen párhuzamos feldolgozói. Most ugye hogy működik a fényképezőgépeknek a detektor rendszere? Van egy csomó pixelnyi detektor egymás mellébe applikálva. És akkor oda összpontosítom a fényt, megfelelő módon leképezem arra a detektor rendszerre, akkor külön-külön párhuzamosan az egyes pixelekben történik valamiféle ilyen folyamat, és utána azt megfelelő elektronikával kiolvasom. Annak idején, még a kémiai fényképezésnek a korszakában zseniális módon meg volt oldva ez a párhuzamos feldolgozás analóg módon. Ott volt egy csomó ezüstatom párhuzamosan fölkerülve az egészre, és azokban egymással párhuzamosan éppen arra a helyre érkező fénynek megfelelően megtörténtek ezek a reakciók. És akkor nem kellett utána kiolvasni, hanem eleve ott voltak, és ránézett az ember, és utána saját szemüleg kiolvashatta az információt. De elképzelhető lenne, hogy nem lennének nekünk ilyen berendezések, akkor hogy fényképeznénk? Tessék erre az utolsó ábrára nézni. Beérkezik ott valami, ott van valami tárgy, amit akarok nézegetni, akkor leteszem a detektort, mondjuk nagyon drága a detektor, egy van. Leteszem ide, várok 5 percig, exponál. Leolvasom, 8. Jó. Odébb teszem egy picit, megint 5 percig exponálunk, leolvasom 12. Ezt így néhány ezerszer megcsinálom, így végig tapogatom az egész képet, és utána később, tudom én, firkálással meg egyebekkel összerakok belőle egy ábrát, hogy amennyit leolvastam, annyi firkálást csinálok ceruzával, és akkor ebből kijön egy ilyen pixeles kép. Lehetne így is. Hál' Istennek ezt mi megúsztuk, de elképzelhető lenne, hogyha ilyen lenne. Mi történik, hogyha kevésbé lenne érzékenyek a detektoronik, vagy drága lenne, és egy detektorra kéne megcsinálni. Részecske fizikában lényegében ez történik sokszor. Vannak ezek a hatalmas részecskegyorsítók, fölgyorsítják a részecskéket, ütköznek egymással, más részecskékkel, stb. Az egész körbe van rakva marhasok detektorral. De korábban, amikor még egyszerűen kevesebb pénz volt rá, és gyengébb folyamatok voltak, előfordult, hogy maga a detektor az akkora volt, mint egy kisebb szoba. Néhány méterre volt attól a helytől, ahol a részecskék ütköztek, és akkor ide tették a detektort, hogy egy pár napig exponáltak, aztán odébb vitték egy kicsit. És több hónapos kísérlet során lehetett fölvenni egy ilyen görbét, nem is térbeli ábrát vettek föl, vagy ilyen síkbeli, csak egyszerűen egy ilyen vonalszerűt, hogy itt egy kicsit nagyobb, ott egy kicsit kisebb az intenzitás. Mint hogyha a fényképből egy ilyen csík lenne, hogy itt szürkébb, itt sötétebb, ott megint világos. Ezt kellett utána feldolgozni. Ez elvileg nem különbözik a fényképezéstől, csak soros módon dolgozunk fel az információt, nem párhuzamosan. És nem annyi ideig tart az exponálás, hanem sokkal tovább. Persze szólni kell a modellnek, hogy ne mozduljon. Embernél ezt nehéz csinálni, de az atommagok, hál' Istennek, hogy kell mondani, az atommagok ott maradnak. Trükk az, hogy egyszerre nem egy atommagot teszünk oda, nem egy csomót, de szerencsére az atommagok egyformák. Tehát, hogyha például egy atommagon történő részecske ütközést akarok nézni, oda teszem azt a céltárgyat, amiben van sok, mint amilyen aranyatommag, sokáig exponálok, mindig ugyanolyan képet kapok, az aranyatommag nem öregszik. Jó? Ezért szeretik a hölgyek nyakba hordani. No, tehát akkor így módon lehet a részecskéknek a folyamatait nézegetni. Hogy lehetne a neutrinókat észlelni? Egy pillanat, honnan tudom, hogy honnan jön ez a részecske? Hát azért, mert itt történt a folyamat. Miért itt történt a folyamat? Mert oda lőttem be a nyalábot. Mert azért tudok egy ilyen térbeli ábrát fölmenni, itt jött a nyaláb, akkor biztosan itt történik a reakció, és onnan különböző szögek irányába kimennek a részecskék, oda teszem a detektoromat. De mi van, ha nincs nyalába, mert mindenfelől jönnek a részecskék? Például a napból így zuhog, és mindenhol jönnek a napneutrinok. Ha valahol leteszek egy detektort, akkor az nem fogja. Nem fog szólni, hogy honnan jött, milyen irányba jött. Na jó, hát akkor először játszunk olyat, hogy egyáltalán detektálni kell. Hát olyan típusú folyamatot játszunk, ami ennek a fordítottja, mint ami korábban volt. A magban levő egyik neutron elnyel egy neutrinót, és az eredmény egy proton meg egy elektron. proton benne marad. Tehát így kell elképzelni, van egy atommag, abban az egyik neutron elnyeri a neutrinót, és átalakul protonná, az elektron meg kiszalad. Ez egy ilyen indukált rádióaktív folyamat. Csak a szokásos rádióaktív folyamatoknál akkor egy neutrino is kiment, vagy egy antineutrino is kiment, most meg fordítva, most bejött egy neutrino, és az váltotta ki a folyamatot. Az egyik legalkalmasabb ilyen atommag, az a klórnak az egyik izotópja, és átalakul argonatommá. Ha megnézzük a periódus rendszerbe, az argonban egyel több proton van, mint a, ott van mellette, a klór mellett, egyel több van, ez van nemes gáz. Hát hogy csinál az ember sok klórt? Hát például el kell menni a háztartási boltba és venni széntetraklóridot, ami egy szénatom mellett 4 klórt tartalmaz, olyan, mint a metán, csak a hidrogének levennek cserélve klórra. Ezt mindenféle fehérítésre, meg ilyen gonosz dolgokra használták annak idején a háziasszonyok, és jó mérgező. Na, ebből kell venni több hektolitert. Beönteni egy nagy tartályba, és utána megkeresni ezeket az argonatomokat, amik ott létrejöttek. Hogy keres az ember argonatomot? Ez az argonizotóp, ez maga rádióaktív. Tehát azt találták ki, hogy vesznek egy ilyen hatalmas nagy tartályt egy széntetrakloriddal, és ezt cirkuláltatják, és átvezetik egy olyan rendszeren, ahol átbuborékoltatnak rajta levegőt, és akkor az valahogy kimossa, az argon az gáz. De hát benne van a folyadékba. De hogyha átbuborékoltatok levegőt, akkor az magával viszi a argonatomokat. Tehát kiviszi a levegőbe, amúgy is van argon, kiviszi ezeket a magokat. És akkor ezt a kimenő levegőt, ezt viszont egy részecske detektor előtt viszem el. Tehát azok az argonatomok, amik egy ilyen folyamatban létrejöttek, azok rádióaktívak. Mit jelent az, hogy bizonyos valószínűséggel valamikor elbomlanak? Hát ha éppen marha nagy szerencsé van, akkor éppen akkor bomlanak el, vagy bomlik el egy, amikor éppen ott van a detektorban. Hát hogy előtte vagy utána elbomlott, akkor nem fogom detektálni. Mert ez ilyen többszörös feldolgozási játék. Hatalmas tartályból szépen átvezetgetem az anyagot, és időnként elbomlik. Ne felejtsük, hogy a levegőben amúgy is van argon, és abban is van egy rádióaktív. Tehát még ilyen hamis effektusok is előfordulhatnak, hogy elbomlik egy olyan argonatom maga, amit nem ez a folyamat hozott létre. Na, az volt a számítás, hogy ha ez szépen működik, akkor havonta van egy ilyen bomlás. Tessék megint elképzelni a fényképezést, hogy mikor lesz ebből kép. Havonta elfogunk egy fotont. Hát most itt akkor havonta fogunk egy neutrinót, viszont irány nincs, hogy honnan jött. Ott volt a hatalmas tartály, abban valahonnan érkező neutrinó, lehet, hogy a szomszéd kőfalból érkezett a neutrinó, az végbe visz egy ilyen reakciót. Az egészet ezt jó mélyre föld alá ásták be. Miért? Hogy a kozmikus sugárzás meg a környezetből érkező egyéb sugárzások azok ne zavarják. Az Alpok egyik alagútjában épült például egy ilyen detektor, meg Amerikában is sziklás egységekben, tehát föld alatti bányákba építettek ilyen nagy tartályokat. Kiszámolták, ugye ezzel telt el a 60-as évek első néhány évre, kiszámolták ezeknek a folyamatoknak a részleteit, hogy akkor a napból milyen neutrinok érkeznek. Én csak az alapfolyamatot mondtam el, hogy az volt, amikor protonok találkoznak, és akkor ott közben van a protonból neutronba való átalakulás. Van egy csomó másik fajta folyamat. Ha visszaemlékeznek a szenes ciklusra, ott bonyolultabb volt a játék, de aközben is keletkezett két neutrino. Na, van számos más dolog. A kezdeti magfizikai folyamatok létrehoznak különböző héliumizotópokat, lítium, bor, beréliumizotópokat, azokat a periódus rendszer legkönnyebb elemei. És ezek között számos további reakció megy, ezek egymással ütközhetnek, egy alfa részecskével, egy protonnal, stb. És ezek mellékreakciók, amik némelyike szintén elvezet nettó végeredményként arra, hogy protonokból végül héliummagok lesznek. Ennek következtében ott is keletkeznek neutrinok. Valamelyik lépésében ennek a folyamatnak. Az, hogy hány neutrino, az mindenképpen ugyanaz, mert hát a nettó 4 protonból lesz egy 2 protonos, 2 neutronos héliummag. De a mellék folyamatokban különböző energiájú neutrinok keletkeznek. Ennek a folyamatnak van egy energiaküszöbe. Bizonyos energia fölötti neutrinok képesek végrehajtani. Végig számolták annak idején, hogy egyáltalán milyen atommagokkal lehetne ilyeneket csinálni, például galliummal. A gallium az ritka anyag, bizonyos ércekben mellékesen néhány grammot lehet kivonni a rézércekből, meg hasonló feldolgozásnál mellékesen kivonnak anyagokat. Ugye amikor a 19. század közepén nagyba ment a felfedezés, hát akkor aztán ez is az egyik Mendelejev által megjósolt hiányzó anyag volt. Ugye luk volt a periodusos rendszerben, és megmondta, hogy milyenek a tulajdonságai, és akkor közvetekben ennek megfelelő anyagot kerestek, és találtak nagyon kis mennyiségben. Hát akkor galliumból nem építünk detektort, azzal nehéz lenne egy úszómedencét megtölteni, hogyha néhány grammot termeltek. Stb. Végig próbálták, és ez volt a legjobb, csak ennek az volt a baja, hogy csak bizonyos energiára érzékeny, és a napban végbe menő főreakcióban keletkező neutrinó, az nem olyan energiája, az kisebb. A napneutrinók nagy része nem kelt ilyet. Az egyik mellékfolyamat, ilyen boron berilliumon átmenő mellékfolyamatban keletkező neutrinónak már elég nagy az arány energiája ahhoz, hogy végbe tudjon menni ez a detektálási folyamat. Na, akkor megint arányítani kell. Jó alaposan ki kell számolni a napmodellt. Megnézni azt, hogyha ilyen meleg van a napban, akkor ilyen százalékban mennek végbe a főreakciók, és olyan milliómat részben mellette még végbe mennek a mellékreakciók is. Tehát tudjuk, hogy összesen másodpercenként hány magreakció van, abból hány neutrinónak kell keletkezni, azt mind nem fogom látni. De ezzel arányosan a mellékreakciók is megtörténnek, és a mellékreakciókból érkező neutrinók egy részét már meg tudom fogni, és akkor abból ki lehet számítani, hogy mennyit várunk. Tetszik érezni, ez ilyen jó bonyolult. Mi múlik? Egyrészt, hogy jól tudom a magfizikai folyamatokat, jól tudom a napmodellt. A reakciók valószínűsége az marhára függ a hőmérséklettől. Ha rosszul számolom ki, hogy a nap belsejében milyen meleg van, akkor összességében a nap azért legyártja az energiát, de a mellékreakcióknak a valószínűsége más. Ez egy nagyon kritikus dolog volt, és ezen sokat vitatkoztak, hogy pontosan milyen a napmodell, hogy 13,5 vagy 14 millió vagy 14,5 millió van, fok van a nap közepén, ezen nagyon múlik, és például ez volt az egyik vita kérdés, hogy akkor tényleg ennyit kéne várni, vagy másfélszer ennyit, vagy másfélszer kevesebben. Na minden esetre az volt a tapasztalat, hogy jóval kevesebb neutrinót fogtak meg, mint amennyinek a napmodell alapján kellett volna jönni. Ez volt a nap neutrinók rejtélye. Na hát akkor rögtön megindult az ipar. Magyarázzuk meg. Egy. Hülye volt, aki a detektort építette. Hülye volt, aki kiszámolta a modellt, stb. Ezt a fizikusok kicsit intelligensebben mondják, mint a politikusok, de ha az ember lefejti a cikknek a sallangos részét, akkor ez marad belőle. Na aztán utána elkezdtek utána számolni. Hát, ha rosszak voltak a mérések, aminek alapján kiszámoltuk az egyes folyamatoknak a valószínűségét. Hogyha a berillium atommag találkozik egy neutronnal, akkor mi történik? Újra mérték, újra számolták. Végig számolták most már nagyobb számítógépekkel a napmodellt. Ha a felszínen 6000 fok van és ilyen anyag van, akkor hogy változik befelé, itt volt valahol egy ilyen görbe, hogy befelé a nap belsejében, hogy változik a hőmérséklet. Hát ha nem 14 millió, csak 12 millió. Például előfordulhatna az, hogy a nap olyan, hogy kicsit hidegebb van a belsejében, de nagyobb gömbben folyik a fúzió. Akkor az összenergia ugyanannyi, amit kibocsát, de a mellékreakcióknak más a valószínűsége. És akkor összességében megvan, de kevesebb ez a fajta folyamat. Rengeteg ilyen számolás volt, és mindenféle ötlet. A legdurvább ötletek azt mondták, hogy a nap nem stacionárisan működik. Időként kikapcsol, bekapcsol. Például egy ilyen típusú folyamat. Tessék, elkezdve a nap belsejében itt viharok dúlnak. Áramlások. A nap magjában, ahol folyik ez a folyamat, annak a környezetéből például egy kicsit hidegebb, ugye nekünk az még mindig elég meleg, 10 millió fokos, hidrogén felhők mennek be középre. Azok nem eléggé 14 millió fokosak, azok lehűtik, akkor kicsit megáll a reakció, vagy lelassul, vagy egyszer kevesebb van. Lehet, hogy még kijebbről jön be, ami csak 8 millió fokos, akkor teljesen elfújják a lángot a kályha közepén. A kályha falában még terjed ennek a fotonok. Még egy millió évig tart, ami kiér. Tehát kívülről nem veszem észre, hogy majd belül elfújták a lángot, az még egy millió évig ugyanúgy melegít. Vége fel, már kezdem észni, hogy valami ciki van, megcsökken a hőmérséket. Lehet, hogy közben ez a beesett hidrogén, ez fölmelegszik, és akkor megint belobban a láng. Tehát periódikusan kibekapcsol. Rögtön jöttek, akik azt mondták, hogy ez pusztította el Atlantiszt. Mások meg azt mondták, hogy hát ezért voltak jégkorszakok. A nap időnként kikapcsol, bekapcsol. Némi kísérletetéssel észleljük. Tehát lehet, hogy most éppen kikapcsolt, és nem jönnek a napneutrinok, mert nincsenek éppen mostani folyamatok. A neutrinok azonnal ide érkeznek 8 perc alatt, hogy állni a fénysebesség, ide érnek a magból. A fény az csak 1 millió éves késleltetéssel, akkor szóljunk az utódaiknak, hogy gyűjtsék össze a tüzelőt, mert 1 millió év múlva nagyon hideg lesz. Bocsánat, lehet, hogy már 500 000 év múlva, mert már egy jó ideje kikapcsolt a nap, nem biztos, hogy tegnap kapcsolták ki. Tehát ilyen típusú folyamatok voltak. Azt húz egy kicsit följebb. Aztán volt ilyen ötlet, hogy a neutrinok nem stabil részecskék. Fogja magát és elbomlik valamire, ami Isten tudja micsoda, de a neutrinok egy része nem ér ide a Földre. Fölvetették akkor azt az ötletet, ami már korábban, tehát még a mérések előtt már felmerült, a neutrinok oszcillálnak. A neutrinok egyik fajtája átalakul egy másik fajtájával. És az én detektorom a egyik fajtára van kihegyezve. Ha eredeti neutrinót szeretném érni, a neutrinok megvannak, csak árruhába öltöztek, másik neutrinóval alakultak át. Nem mert ilyenkor mindig töpreng az, hogy na most mi az, hogy egyik részecske átalakul a másik részecskével. Már többször mondtam, hogy úgy tessék képzelni a részecskéket, mint hogyha ugyanannak az anyagnak a különböző cafatjai lennének, csak éppen más kártyalapokat hordoznak, hogy más töltésük van. Tehát az, hogy átalakul egyik a másik, az nem annyira drámai, és nem kell azon sokat filozofálni. Mint hogyha a detektorom arra van kihegyezve, hogy ilyen meg olyan töltésű, tehát ilyen kártyalapokat felmutató illetőt észleljen, és az illető átöltöz, hogy igazolvány cserét, akkor nyugodtan be tud sétálni, és nem veszem észre. Valahogy így kell ezt elképzelni. Na hát, hogy lehetne ezt észlelni, ezt az ötletet? Ugye már mindenki tudja, hogy ez a helyes megoldás. De azért nagyon sokféle ötlet volt. Rossz a napmodell, rossz a részecske fizikai modell, nem tudom a magreakciókat, nem tudom a neutrinó tulajdonságait, stb. Minden rossz a detektor, rosszul számolták ki, rosszul értékelték ki. Ezt mind vizsgálgatták, ekkora nagy vastag cikkek jelentek meg arról, hogy az összes részletnek ezrelékre utána számoltak, és az jött ki, hogy csak hiányzik. Körülbelül a fele hiányzott, hogy aztán pontosabb méréseinknél egyharmada. Hát mit lehet csinálni? Egyik ötlet az volt, hogy mérjük meg a főreakciót. Hogyha nem jó a napmodell, akkor a alapreakció, proton-proton ciklus és a mellékreakcióknak az aránya más. Hát ne játszunk azzal, hogy a mellékreakciónak a berilliumból származó neutrinóit mérjük. Mérjük meg durva azt, ami a energiát termeli. Hát ehhez gallium kell. Na most a galliumot olyasmit termeltek, hogy összesen egész Földön 75 kilót termeltek egy évben mindenféle bányákba finomítással. De lehet, hogy kevesebbet egy kicsit. És ezt a tranzisztoripar használta a szennyező anyagnak. Tehát, hogy néhány atomot benyomnak egy tranzisztorba, és ezzel megváltoztatják az elektromos tulajdonságot. És akkor a részecske fizikusok kötöttek egy érdekes botot a fémiparral. Adjátok kölcsön a Föld egész gallium készletét néhány évre. Esküszünk, hogy visszaadjuk az egész, tehát néhány atom fog hiányozni belőle. Akkor kölcsön kapták a galliumot, abból csináltak detektorokat, és azzal, hogy hívták, hogy Gallex, tehát gallium experiment, gallium kísérlet, ez a 80-as években volt, és akkor azzal megmérték a főreakciót. Gallium atommagok némelyike elfogott neutrinokat, az átalakult mássá, tehát ugye ez nagyon kis százaléka volt a galliumnak, a végén visszaadták az iparnak, hogy neztek itt van, használjátok a galliumot, és tényleg nem hiányzott belőle semmi, még csak el se piszkálták, azok biztos izgultak egy kicsit, hogy rádióaktív lesz, de ezt a fizikusok kezébe volt. Na mindegy, szóval nem lett rádióaktív, és utána lehetett tovább rakni a tranzisztorokba. Na, ezzel kiderült, hogy ez egy jóval közvetlenebb mérés. Megmérte a főreakciót, és kiderült, hogy hiányzik. Igenis, hiányzik egy jelentős része a napneutrinoknak. Volt például, mondom, olyan modell, hogy a nap belsejében más az átlátszóság. Mi múlik a cserépkályhának a működése, hogy vezeti a hőt az a fal? A napnál azon múlik, hogy tudnak kijönni azok a fotonok, mennyi az átlátszóság. Az átlátszóság például azon múlik, hogy mennyi a szennyező anyag. Hogyha az ablakot kevésbé akarom átlátszóval tenni, akkor egyrészt hagyom bepiszkolni, de például az üvegbe is lehet keverni, még hogyha előzetesen azt akarom, be lehet keverni valami anyagot, az nem lesz olyan átlátszó. Hát mi van a napba keverve, a hidrogénbe? Mit mondanak a csillagászok? Fém van keverve. Például a szén, meg nitrogén, meg mit tudom én, ugye, egy csomó olyan anyag, amit nem a nap maga termelt a fúzióval, hanem még az ős szupernovából származik, hát olyan típusú anyag, mint a bolygó, tehát ennek a pornak egy része bekerült a napba. Azt utána számolták rettenten pontosan, hogy ezek az anyagok, ezek hogy befolyásolják a opacitást, tehát a csillaganyagának az átlátszóságát. Miért érdekes ez? Például a vasatomnak 26 elektronja van. Ott a jobb meleg plazmában egy része leszakad, némelyik meg ott marad, és azok aztán ugrálhatnak különböző szintekre. Nagyon sok lehetséges átmenete van. Tehát sokféle különböző energiafrekvenciú fotont el tud nyelni egy vasatom, ezért a vasat tartalmazó plazma az kevésbé átlátszó, az jobban elnyeli a sugárzást. Ezért más a hővezetése, ezért beleszól abba, hogy milyen hőmérséklet gradiens alakul ki a külső meg a belső része között a csillagnak. Ilyen típusú számolások voltak, sokféle. Na, hogy lehetne kimérni egy ilyen oszcillációt? Hát például csináljuk azt, hogy mit kéne észlelni. Képzeljük el, hogy a neutrinok egy része átalakul másik fajta neutrinóvá, és akkor itt vagyok, akkor nem tudom észlelni ezeket. De hát akkor ezek majd vissza fognak alakulni, egy ilyen görbe jön ki az elméleti számításból. Ezek annyira egyszerűek, hogy most aztán másodéves fizikusoknak ezt le tudtam vezetni, ezt a görbét, tehát nem bonyolult számolások. Ez itt mondjuk egy egységnyi volt, tehát ott, ahol keletkezett, ott egy egységnyi neutrinó volt, itt lemegy mondjuk 0,25-re, itt megint egy lesz bizonyos távolságban. Úgy is mondhatnám, hogy szóval ahogy repül a részecske, időben, az időtengelyt rajzolnám, akkor egy időben átalakul egy másikká, aztán visszaalakul, de ezt le lehet fordítani távolságra, hogy repül valamilyen sebességgel, mondjuk fénysebességgel, bizonyos távolságban átalakul egyik a másikká. Például csináljuk azt, hogy a Föld egyik oldalán, meg a Föld másik oldalán megmérjük, hát ha igaz az, hogy ekkora az a hullámhoz. Tehát hogy itt még az egyik fajtát észleljük, ott meg a másik fajtát. Hát ezt megpróbálták, nem sikerült. Akkor biztos sokkal nagyobb a hullámhoz, mondjuk összemérhető a naprendszerrel. Fölvetettek egy ilyen zseniális ötletet, szereljünk elliptikus pályáró üstökösökre neutrinó detektort. Tessék elképzelni. Mondjuk ezt a sok száz tonna széntetrakloridot. Fölszerelni az üstökösre, meg az egész elektronikát, meg a kiszolgáló személyzetet, meg a pénztárost, meg minden, szóval fölrakni oda. És akkor az üstökös az ugye közel jön a naphoz, meg messze megy. Például 76 év alatt megkerüli, mint a heli üstökös. És akkor átmegy olyan zónál, hogy egyszer most akkor éppen ilyen neutrinót észlelt, máskor olyat. Hát akkor nyilván periódikusan fog változni az észlelt neutrinó fluxus, és abból... Ez az én telefonom. Bocsánat. Abból ki lehet számítani, hogy mi történik. Elnézést, előadást tartok majd később. No. Van olyan sugárzás, amit közvetlenül lehet detektálni. Ezt valamiért a nagyhatalmak nem támogatták pénzügyileg, ezt az üstökös expedíciót, pedig milyen érdekes lett volna. És utóbb az történt, hogy ezt meg lehetett valósítani a Földön, más energiával, tehát nem a napból érkező neutrinokkal, hanem megint csak, ahogy az eredeti felfedezés is volt, reaktorból érkező neutrinokkal. Ott akkor tudom változtatni, ott más energiájak voltak, mint a napból érkezők, és itt ez a hullámhoz, hogy mennyi idő múlva változik meg, tehát ezt kell nézni, hogy mekkora távolságon, ez ilyen kilométeres nagyságú volt. Tehát amikor a reaktorból kijöttek a részecskék, és különböző távolságban letesszük a detektort, akkor változott az, hogy mit észleltek. Ez ilyen értelmes és, hogy kell mondani, űrexpozíció nélkül az Amerikán belül megvalósítható folyamat volt, tehát különböző távolságokra rakták le. Ez még mindig nem volt a végső bizonyíték. A végső bizonyíték az volt néhány éve, amikor két detektort tettek le oda, az egyik fajta neutrinóra, a másik fajta neutrinóra érzékeny. Stimmel? És akkor, hogyha... Olyan detektálás. Na, és akkor itt, ahol megfogtuk az egyik fajta neutrinót, ugyanott a másikat is megkeresték, és a kettőnek az összege megegyezett azzal, ami onnan jött. És utána ezt meg tudták csinálni a napneutrinókkal is, és akkor most már tudjuk, hogy stimmel a napmodell. A napban végbe mennek azok a folyamatok, amiket korábban is gondoltunk, tehát hogy kell mondani, süt a nap. De nem kell teljesen új napmodellt kitalálni, hogy mi is történik ottan. Csak a neutrinokkal ez az érdekesség történik, hogy menet közben átalakul egyik fajta. Itt most úgy rajzoltam, hogy a tau neutrinon alakul. Hát a pillanatnyi számolás szerint részben műon, részben tau neutrinon. Tehát a három egymásba át tud alakulni, a három fajta neutrino. És emiatt az összszáma megvan, csak a korábbi mérések azt nem tudták megmondani, hogy a másik fajtába beérkező az mennyi, mert azok egyszerűen nem arra voltak kihelyezve. Most tehát akkor néhány éve megoldottuk ez a majdnem 50 éves rejtély, tehát a napneutrinoknak a rejtélye. Jönnek a neutrinok a napból, minden stimmel, csak a neutrinok egy kicsit ravaszabbul viselkednek. És akkor most jön az az elméleti ötlet. És a hullámhoz az energiát hogy a hullámfüggőben beírod a sík hullámot, és akkor ott a Planck hullámhoz, vagy mefene a de Broglie hullámhoz kell benne keresni. Tehát lényegében ez egy standard hullámtani dolog, hogy függ a távolságtól, energiától. Tehát ez egy ismert, ezt le lehet rendesen vezetni, és ez stimmelt a játék. No, nem tudjuk pontosan még, hogy mennyit, szóval hogy lényeg az, hogy kimérték, hogy átalakul, mennek tovább a mérések. Mikor tudnak ilyet csinálni a neutrinok? Az volt az elméleti modell, hogy akkor, hogyha nem nulla tömegűek. A nulla tömegűek nem tudnak így átalakulni egymásba. Az átalakulásnak ez a frekvenciája, ez a két neutrinó tömegének a különbségétől függ. Tehát a frekvencia arányos a tömeg különbséggel. Pontosan energia különbséggel, de lényegében majdnem fénysebességgel száguldanak. Megfelelő relativisztikus számolások kellenek, a tömegeken múlik a dolog. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy melyiknek mennyi a tömege. Még elképzelhet, hogy a háromból az egyiknek nulla, de nagy valószínűséggel egyiknek sem nulla, és különböznek. De mind a három neutrinóra valószínű az, hogy nem nulla a tömeg. Valószínűleg nagyon különböznek, a különbségekre vannak mérések, ez ügyben majd folytatódnak tovább a mindenféle érdekes detektálások. Mindenesetre az alapproblémát már megoldották a neutrinó detektálást. Most ha már itt tartunk, akkor közben elmondom azt, hogy miféle más ötleteket találtak ki a neutrinó teleszkópra. Az egyik érdekes dolog, hogy lehet irányt mérni. Az egyik lehetőség, megint csak ez az ábra, képzeljük el így, hogy fölteszek ide egy detektort valahova, mondjuk Japánba, és a Föld ahogy forog, hol a nappali oldalon, hol az éjszakai. De most nem a neutrino oszcillációra kell gondolni, hanem arra, hogy hát azért, amikor az éjszakai oldalon vagyunk, akkor a Föld, mint test, elnyeli a neutrinok egy részét. Keveset, de hát azért valamivel kevesebb érkezik. És akkor, hogyha elég sokáig mérek, akkor azt fogom tapasztalni, hogy nappal egy kicsit több neutrino jön, mint éjjel. Na most, hogyha nagyon kicsi a beérkező mennyiség, akkor ezek az adatok ezek nagyon fluktuálnak, szórnak. Tehát például érkezik 3 neutrino egy nap, akkor éjszaka érkezik 2,7. Ez már elég nagy effektus, de mondjuk nappal érkezik 3,01, éjjel érkezik 2,97. Átlagosan. Azt csinálták, hogy sok napon át, több éven át végeztek ilyen méréseket, és lerajzolták a idő függvényében. És akkor ahogy egyre több napi adat jött össze, egyre inkább kirajzolódott ez a színuszgörbe. Stimmel? Minél nagyobb az adathalmaz, annál pontosabban megkapjuk a görbét, mert annál kisebb lesz a szórás. És a végső zseniális bizonyíték az volt, hogy ez a 24 órás periódus, ez pontosan most nem tudom, hogy melyik a sziterikus, melyik a szinodikus, ezt a csillagászoknak kell tudni. Melyik? Van ugye kétféle nap van a csillagokhoz képest, amíg a Föld körbe fordul, és ugyanazt a csillagot megint látjuk, vagy amikor a naphoz, a nap egy kicsit odébb megy az égen, és ezért a naphoz képesti nap az 4 perccel hosszabb. Na ezzel volt meg. Megtalálták a periódust, és nem a csillagokhoz képesti 24 órával, hanem a naphoz képesti 24 órával egyezett meg. Tehát tényleg a napból jön, és ami ahhoz képest megkaptuk ezt a görbét, sok éves átlagolásnak az eredményeképpen. És még azt is észrevették ebben a görbében, hogy van egy pici különbség, tehát éjjel is jön még valami, tehát a számolásokhoz képest volt egy pici különbség, tehát azt hiszem olyasmi volt, hogy mit tudom én, 150 neutrinum, és plusz még találtak hármat. Na az a három, az a Földből jött. Tehát magának a Földnek a saját neutrinum sugárzása, amit Marx megjósolt annak idején, hogy nem csak a kozmikus, szupernovákon közben megtalálták a neutrinókat, hanem a geoneutrinókat is meg lehet találni, a Föld belsejében történő ilyen típusú folyamatoknak az eredményét, ez megint néhány éves eredmény. Megérkeztek a geoneutrinók, és ezzel megkezdődött a neutrinó geofizikának a korszaka is. Nem sokára majd neutrinó hajózás, meg szóval minden lesz majd. Most terveznek olyan kísérleteket, hogy a Földön működő neutrinó generátorokat, az micsodát, például egy részecske gyorsító, meglövik a céltárgyat, akkor abból adott irányba repülnek ki a neutrinók, tehát ilyen neutrinó nyalábat hozunk létre. Megcsinálhatjuk azt, hogy amíg töltött részecskék mennek, azokat nem így vízszinteselőjük, hanem így lőjük be, és akkor a neutrinó sugár az így bum, bemegy a Földbe. Tehát például Kaliforniában terveznek egy ilyen kísérletet, hogy az átmegy a Földön, és Japánba érkezik meg, és megcélozzák azt a Japánban levő nagy neutrinó detektort. Nem tudom, láttak-e, ha valaki időként nézi a fizikai szemlét, annak a pár hónappal ezelőtt egyik címlapján volt a japán neutrinó detektor, egészen döbbenetes, hogy óriási csarnok, és csónakkal közlekednek benne, mert vízzel van töltve, és a falára több ezer vagy több tízezer detektor van szerelve, és akkor csónakkal mennek, és ott egyenként szerelik, aztán utána leeresztik a vizet, kihozzák a csónakot, megtöltik vízzel. Miért is? A neutrinok irányának a meghatározására egyik zseniális ötlet a Cserenkov sugárzás. Neutrinó meglökhet egy elektront, ez is egy kis valószínűség folyamat, de elképzelhető. Az elektron viszont akkor elkezd szaladni a folyadékban. A folyadék az ezek szerint egyszerre maga a detektor, meg ő maga, az ő atomjai, meg az ő elektronjai lépnek kölcsönösen a neutrinokkal. Ugyanakkor ő egy ilyen ilyen fotodetektor anyag. Ha gyorsan szalad egy elektron, gyorsabban, mint a vízbeli fénysebesség. Ugye? A vákuumbeli fénysebességnél nem szabad gyorsabban szaladni, de a folyadékbelinél lehet. Ekkora részecske speciális sugárzást bocsát ki, ugye a Cserenkov sugárzást. Ha valaki elmegy egy atomerőműbe, például lehet látni, a Műegyetemen van egy ilyen kísérleti reaktor, és ott mindenkinek megmutatják, hogy az ember rá a tetején, és a lába alá néz, és kísérteties kék fény jön ki belőle. Hát az ott a neutronok meg egyebek által kiváltott Cserenkov sugárzás. Hát itt az elektronok tudnak ilyesmit csinálni, és ez viszont ebből kiszámított, hogy melyik irányból jött a neutrinó. Tehát innen jött, meglökte az elektront, nyilván abba az irányba lökte, amerről ő jött. Körbe lakom az egészet fotodetektorokkal, és akkor észlelni fogom a Cserenkov sugárzást, akkor abból meg tudom mondani, milyen irányból jött ez a valami. Na, az a japán detektor az ilyen, hogy egy hatalmas víztartály, és körbe van rakva a fotodetektorokkal, amik megcsipik, hogy innen érkező sugárzás milyen. Jó tiszta víz kell, hogy az egészen rendesen átmenjen ez a gyenge sugárzás. Meséltem már azt a sztorit, de ezt megint csak nem lehet kihagyni egy ilyen esetben, hogy rájöttek, hogy hol a legegyszerűbb ilyet csinálja, hol van sok víz, hát a tengerbe. Tehát keressünk olyan helyet, ahol jó mély tenger van. Miért kell jó mély? Mert akkor a víznek a felső része elnyeli az egy részecskéket, amik itt beledomálnak, például a műanyagokat, meg hasonlókat. A megérkező neutrinok meglökik a vízbe a részecskéket, és Cserenkov sugárzást váltanak. Hát hogy mit kell csinálni? Jó sok detektort kell ott. Nem az egészet körbe rakni, hanem egy kockába elrendezni. Hát például 100 méterre egymástól egy kockarácsba rakjunk le detektorokat. Azt a legegyszerűbb úgy, felszínen úszik egy bója, arról lóg egy kábel, és azon 4 kilométer kábel, és onnan akkor 100 méterenként 5 kilométerig vannak detektorok. 100 méterre odébb a másik bója, azon is így lógnak, és alul együttesen kitöltenek egy kockát, egy köbb kilométer kockát, van benne egy csomó detektor. Mi kell ehhez? Hát viszonylag közel a szárazföldhöz, 5 km mély tenger, jó tiszta vízzel, kellemes környezet, fejlett fizika, hol van ilyen Hawaii-ba. És akkor elmentek a fizikusok Hawaii-ba, láttam a dokumentumfilmet, amikor táncoltak a hula-hoppas lányokkal, meg egyebek, és akkor még csak tanácskoztak arra, hogy ide kell majd jönni a detektorokkal. Egy év múlva megint elmentek, akkor vittek egy detektort. Egy detektor az olyan volt, mint egy ilyen hosszú bomba, ilyen 2 méteres hosszú cső volt, ezt majd leereszték. Kivitték csónakkal a tenger, előző kivitték őket, ha jó van, ez a tenger, itt kit kell majd leereszteni a detektort. Következő évvel leeresztették, elszakadt a láncszervezet a detektor. Na hát akkor következő évben megint volt konferencia, és akkor már sikerült leereszteni egy ilyen detektort. Óriási eljött. Annyi neutrino van, húha, sokkal több, mint kéne. Ez a nap neutrinós rejtének a kellős közepén volt. Atya Isten, most robban a nap, vagy mi történik itt, túl sok a neutrino. Aztán kiderült, hogy a vízben élnek mindenféle apró egysejtőek meg lények, amik foszforeszkálnak, és pont azon a hullámhosszon sugároznak, mint a neutrinok által keltett Cserenkov sugárzás. Erre volt beállítva a detektor, az egész állati nagy jelet adott, és teljesen élvezhetetlenné tette a, és kiolvasatatlan a valódi fizikai jelet. Hát ez így nem nyert. Azért még tartanak Hawaii-ba konferenciákat. Mindesetre egy másik ötlet az volt, hogy keressünk már olyan mély vizet, ami jó, tiszta, átlátszó, könnyű benne szerelni, és nem zavarnak ezek a foszforeszkáló dögök. Hát ez a Bajkál-tó. Bajkál-tó a Földnek a legmélyebb tava, 1500 méter mély, keskeny hosszú, és az év nagy részében jég fedi. A jégen járnak a nagy terepjárók, a jégbe fúrnak lukakat, ott le tudják lógatni ezeket a francokat a víz alá. Olyan elektronika van benne, ami kibírja a hideget, sokáig működik, kicsiny veszteséggel, stb. Ez még a 80-as években következő módon történt. Volt egy ország Európában, nem is tudom melyik, amelyik egyaránt jó tudományos kapcsolatokat ápolt az oroszokkal meg az amerikaiakkal. Bizonyos tudósok és mérnökök már jártak Amerikába, és ott esetleg össze tudtak szedni megfelelő elektronikai alkatrészeket. Elhozták ebbe a bizonyos közép-európai országba, és akkor utána elmentek a Bajkál-tóhoz a neutrino kísérletekhez, és ott véletlenül beépítették az ottani detektorokba ezeket az elektronikus berendezéseket, amik véletlenül éppen úgy voltak tervezve, hogy pont jó beleférjenek, és utána leeresztették, és aztán detektálták vele a neutrinókat. Ez hosszas, több évig tartó művelet volt, többen írtak akkor szakdolgozatot a neutrino detektálás elméletéből, gyakorlatából, és a nem jeges medvéket, de aztán farkasokat kellett kerülgetni ott a parton. Például ott a parton nincs is út, hanem a tó jegén vezetne teherautóknak az útja. Szóval nagyon izgalmas és romantikus fizikai kaland volt, és sikerült. Szóval ez egy jól működő vizes detektor rendszer volt a Bajkál-tó. Így módon tényleg sikerült kimutatni, most már ugye képítettek néhány ilyen vizes detektort a japánok, és működött a Bajkál-tavas, és a többi. Így tudták kimutatni azt a bizonyos szupernova robbanást. Majd mindjárt mutatom a szupernova robbanásnak a történetét, de 87. február 23-án, amikor egy ausztrál csillagász felnézett az égre, és azt mondta, hogy van egyel több csillag a magellán felhőbe, azért van néhány, de megfelelően képzett déli félgömbi csillagász, az ránéz, és már azt mondja, hogy egyel több van. Akkor aztán szólt a többieknek, és megnézték, és így az a szupernova. Na, ugyanezt nap után akkor megnézték, mit mondtak a Földön szanaszét működő neutrino detektorok. Aztán volt akkor 8 detektor, abból 5 véletlenül ki volt kapcsolva. Éppen karbantartás volt. Tehát a fene gondolta, hogy februárban éppen jön valami esemény. És a másik 3 viszont mért, mégpedig egy nap alatt 17-et. Ugye amikor itt hónaponként érkezett egy esemény, akkor egy nap alatt beütött 17 neutrino, néhány percenként. Sőt, hogyha nagyon alaposan megvizsgálták matematikailag, még az is kiderült, hogy ami a Föld hátsó oldalán volt, ott egy kicsit később érkezett, nem sokkal, és akkor azt lehetett mondani, hogy körülbelül ebből az irányból jött, és véletlenül abban az irányban volt valahol a szupernova. Ez nyilván nem teljesen pontos iránymeghatározás, de stimmelt. És hát mi más történt aznap? Hát ez a szupernova adta jeleket, ekkor született a neutrino csillagászat. Azóta persze most már sokkal érzékenyebb berendezések vannak, és nemrég már ezért is osztogattak Nobel-díjakat a neutrino csillagászat megteremtéséért. Mi köze van a szupernovának a neutrinóhoz? Hát akkor nézzük meg azt, folytassuk azt a múltkori történetet, ami ez a papír, igen. Ahol eljutottunk odáig, hogy a nehéz csillagokban, nehéz, atomok keletkeznek. Ugye, hogy néz ki egy csillagnak a története? Kezdetben van a gázfelhő, összehúzódik, és attól függ, hogy mekkora volt a gázfelhő, mi lesz belőle, vagy barna törpe, ami be se gyullad, ez a protocsillag lesz a nehezebbekből, aztán ott összehúz a gravitáció, csillag lesz belőle. Itt akkor most nagyon sokáig kell várni, elnézem belőle a büfébe 5 milliárd év, vagy 10 milliárd az alatt elfogy a hidrogén, utána mi lesz, akkor ez már kicsit gyors, eddig üldögél a fősorozaton, akkor felfúvódik, és a külsejében vörös óriás, ez középen pedig kisül benne a fehér törpe. A könnyebb csillagok, mint a nap, azt fogják csinálni, szépen lassan ledobják a külső részt, és a belseje az megmarad fehér törpeként. A nehezebbek összehúzódnak, a korábbi hamu, a hélium az ismét begyullad, és az további fúziót játszik. Egy nehezebb csillagban ilyen hagymahéj réteg rendszer alakul ki, hogy a legbelsejében már ott a hélium égésnek a maradékaként ott a szén, akkor itt ég a hélium, akkor ez a rész, ahol a hélium van, de az éppen nem ég, mert nincs elég meleg, itt egy külső zónában ég a hidrogén. Aztán itt hidrogén van, és azon megy kifelé az energia. Egy még nehezebb csillag hosszabb idő után, mint mindenféle bolyongást végez itt a Hertzsprung-Russell diagramon, olyan hagyma szerkezetű lesz, hogy ezt többszörösen megismétli a belsejében, most már a szén is eléget, még nehezebb anyagokká, és így tovább. Közben mindig egyensúlyi állapotokban van, tehát ezt le tudjuk írni a Eddingtontól örökölt csillagmodellel, egyensúlyban van a rendszer, ugyanannyi energia megy ki. Közben van néha ilyen forradalmi átalakulás, mint a Matrixban, meg egyebek, de utána az egész az megint egyensúlyba kerül. Ezek viszont egyre gyorsabban történnek, hogy az alapégés az milliárd évekig tart, ezek már 100 millió, aztán 10 millió éves ciklusok. Miért? Mert egyre melegebb van, akkor egyre gyorsabban történnek a folyamatok. A csillag belsejében ezek már egyre gyorsabbak. Meddig megy ez? Addig, amíg el nem érjük a vasat. Ugye milyen értelemben egyensúlyi állapotok? Tehát egyrészt fennáll ez a hidrosztatikai egyensúly, hogy a kifele ható nyomás ellensúlyozza a gravitációt, másrészt termikus is, tehát durván annyi energiát sugároz ki a rendszer, mint ami a belsejében keletkezik, tehát minden pillanatban így egyensúlynak tekinthető. Na, tehát egy nagy csillag, amikor már elég gyorsan fejlődik, akkor előbb-utóbb eléri itt több lépésben, hogy már ennek az energiadiagramnak az aljára jut, ahol a vas tóva, úgy hívják, hogy ennek a görbének az aján itt a vas tó, a legstabilabb atommagok vannak. Eddig az atommagok egyesülése energiát termel. Tehát minden ilyen lépésnél, amikor összehúzódott a csillag és a belsejében melegebb lett, az addigi olyan hamuként létrehozott atommagok most már olyan gyorsan mozognak, hogy tudnak egymásra egyesülni, újabb energiát termelnek, még nehezebb atommagokká alakulnak át. Ez eddig termelte az energiát. Na de amikor idáig elérkezünk, akkor ezt nem lehet tovább folytatni. A vason túl már energia fogyasztó lenne a reakció. Ha megint az történne, hogy összehúzza a gravitáció a csillagot, melegedne a vas, rendben, de nem keletkezik energia. Itt vége ennek. Tehát ezt a sokszor eljátszott játékot már nem lehet tovább folytatni. Mi történik? Nincs sugárzás, ami ellenálljon a gravitációnak, ami összehúzza. Gravitáció húzza tovább össze az anyagot, melegszik. És akkor hirtelen megindulnak az ellentétes folyamatok. Ellentétes folyamatok azok már energianyelők. Ez most kétfele lehet, innen a gödörből kétfele lehet tovább menni. Egyrészt lehet nehezebbeket is gyártani, másrészt itt visszafele mászni ennek a görbének az első ágán. Közben természetesen, talán emlékeznek, a múltkori előadásnak a végén volt egy csomó olyan típusú mellékreakció szó, amit a neutronok csináltak, tehát a neutronok mellékesen létre tudtak hozni nehezebb atommagokat, meg hasonlókat, mert az alapfolyamatok mellett sok más kisebb valószínűségű folyamat is ment, de ez itt a fő tendencia. Na, tessék elkezdeni, nyomódik össze a csillag, a gravitáció húzza össze, ott van középen ez a nehéz, mondjuk már vasatommagokban, ilyesmiből álló mag. Energia van dögivel, de ez most nem a magfúzióból származom, a gravitáció, egyszerűen zuhan be az anyag. Ez melegíti a közepét. És akkor megindulnak az energianyelő folyamatok. Például a már létrejött vasatommagoknak a disszipálódása. Durván az történik, hogy a hő miatt rettentő nagy energiájú fotonok jönnek, és azok egyszerűen szétverik a vasatommagot. Fotodisszociációnak mondják, tehát fotonok hatására az atommag szétesik. Mire? Hát tipikusan alfa részecskékre, meg hát mellékesen ott neutrinomákra. Itt van mi. 13 darab alfa részecskére esik szét egy vasatommag, ami 26 protonból meg 30 neutronból áll, 13-szor 2-2, és akkor a maradék 4 neutron meg itt külön elszalad. Ez a folyamat nyeli az energiát. Tehát itt elindul visszafele, ezen a diagramon errefelé az anyag. Mi történik, hogyha energianyerő folyamat van? Akkor a mag lehűl. Mert a gravitáció által bepréselt energia átalakul magfizikai folyamatok folyamán, és az elviszi az energiát. Akkor a mag lehűl, akkor kisebb lesz a nyomás, akkor újból préselődik be. Gravitációs energia most nem arra fordítódik, hogy melegíti a magot, bár azt akarta, hogy összenyomódik, melegszik, hanem egy energianyerő folyamat a vasmagoknak a disszociációja elvitte. Mihez hasonlít? Tessék elképzelni, amikor a vizet melegítjük, amiben jégdarabok úszkálnak. Melegítem a vizet, és a víz nem lesz melegebb. Mindenki tanulta az iskolában ezt a paradoxon, hanem az energia arra fordítódik, hogy olvad a jég. A hőmérséklet állandó, továbbra is 0 fokos, hiába nyomom bele az energiát, egészen addig, amíg az utolsó jégdarab el nem olvad. Amikor elolvadt, akkor már megindul a hőmérséklet növekedése. Tehát van egy energianyerő folyamat, és az nem engedi a hőmérsékletet nőni, hanem átcsoportosítja. Gaz elvonás meg egyebek, elvonják az energiát, és arra használják, hogy a jeget olvasszák. Itt a behulló tömegnek a gravitációs energiája a vasatomok szétparlasztására fordítódik, és emiatt az anyag tovább omlik befelé. Nem keletkezik, hogy addig, amíg a korábbi folyamat meleg volt, egyre melegebb volt, a nagyobb nyomás, nagyobb sugárzás miatt ellenállt, és megállította a beomlást, és a csillag egyensúlyi állapotba került. Most nem kerül egyensúlyi állapotba, omlik tovább. Olyan, mintha kikapcsolták volna ezt a visszacsatoló kört. Korábban volt egy ilyen visszacsatolás, ha a csillag összehúzódott, fölmelegedett, akkor nagyobb lett a sugárzás, az visszanyomta. Ha kitágult, akkor lehűlt, és az visszahúzta. De most kikapcsolták a visszacsatoló kört. Elvágták. Előbb a piros drótot, mint tudjuk. Na, és akkor a külső burok zohan befelé. Meddig történik ez a játék? Amíg el nem fogy az, ugye el nem olvad a jég, vagy itt elfogy az összes vasatommag, vagy ezek a nehéz atommagok. Most már csupa alfa részecske van. Szegény csillag hiába igyekezett. Annak idején legyártott a hidrogénből a héliumot. Azóta most az utolsó néhány százmillió évben a héliumból további nehéz atommagot hozott létre, most azok mind szétborlottak. Minek dolgozott szegény. Jó? Azért a külső részében a csillagnak ott oda kikeveredett, meg ez csak a legbelsőben történik, kiebb azért vannak nehezebb atommagok. Vas, meg szén, meg minden ficsi és fene, de belül az egész alfa részecskékre ment. Az alfa részecskék azok jó erősen kötött kis objektumok, azért nem egyes darabokra esett szét, hanem alfa részecskékre. Tehát olyan, mintha ezek ilyen molekulák lennének, tehát először nem atomi, hanem molekuláris alkotó részekre esik szét. Mi történik akkor? Kikapcsoltuk a hűtést. Elfogyott a vas. Nincs további ég. Akkor megint a tovább behulló anyag, az most már megint melegíti a magot. Mag melegszik. Meddig? Amíg újabb hűtő folyamat be nem indul, most már az alfa részecskék is szétesnek, ehhez még több, nekem még nagyobb hőmérséket kell. Olyan, mint amikor megint folytatjuk a jeges dolgot, melegítettük a vizet, elértük a 0 fokot, akkor egy ideig 0 fok volt, amíg elolvadt a jég. Melegítettük tovább, elértük 100 fokot, akkor most megint áll a hőmérséket egészen addig, amíg most a vízzel nem gőzölök. Jó? Ez egy újabb ilyen típusú folyamat. Most az alfa részecskék fognak disszociálni. Most már protonok meg neutronok maradnak középen. Tessék, megnézni, itt a folyamat, ha ennek utána számoltak, itt 3 milliárd fok volt, itt most már 20 milliárd fok, és ez egészen utána aztán megy tovább 100 milliárd fokig a hőmérséket. Közönséges csillagban 10 millió fok volt, most már 100 milliárd foknál tartunk. És közben persze a csillag külső részén ott vannak a legyártott nehezebb anyagok, meg egyebek, de a közepén ez az összehúzódás történik. Mi ennek az időskálája? Perces, másodperces. Csillagok addig milliárd évekig szórakoztak valamivel. Ez az összeomlás, ez néhány perc, illetőleg a nagyobb csillagoknál néhány másodperc alatt lezajlik, és aközben történik meg mindez. Tehát úgy kell érteni, hogy itt volt előtte 10 milliárd év, vagy mennyi, akkor itt most 1 másodperc, 2 másodperc, ez van a vízszintesen rajzolva. meddig történt, meddig megy. Megint elfogyott az alfa részecske, akkor utána megint megindul a hőmérséklet emelkedése. Mi van most a magban? Forró protonokból, neutronokból, elektronokból álló plazma, tehát a szétvert atommagokból álló plazma. És most megindulnak újfajta reakciók, mert tovább melegszik ez az anyag, és ismét ott tartunk, hogy most már megint az elemi részecskék közötti reakciók játsszák a főszerepet. Például ez, ami előbb sokat emlegetett reakciónak a egyik verziója, hogy a proton meg az elektron tud egyesülni egy ilyen W részecskének a cseréjével, proton kibocsát egy W-t, akkor ő elvitt a töltését, lesz belőle a neutron, a W-nek a pozitív töltés az elektron találkozik, lesz belőle a neutrino. Jó, ez a szokott energiának a folyamat. Ez, amit úgy mondunk, hogy a protonok és a neutronok, a protonok és az elektronok egymásba préselődnek, és neutronok lesznek belőlük. A neutrino meg elszalad. Eddig nem szaladt el senki. Tessék még egyszer elképzelni, ez most geometriailag. Ez a csillag középpontjában történt. Zúdul be az anyag kívülről. Bent voltak olyan folyamatok, mondjuk ilyen jégolvasztás, ami elnyelte az energiát, de geometriailag nem ment ki belőle, ott maradt bent középen. Most viszont megjelenik egy új folyamat, amelyben megjelenik egy olyan részecske, aminek a számára a csillag külső része átlátszó. Kiszaladnak a neutrinok. Ez egy nagyon jó hűtő. Most akkor kilukasztották, és akkor arra fel el lehet vinni a forró hőt. A csillag tovább zuhan befelé, és melegíti a belsejét, de a neutrinok elviszik az energiának a nagy részét. És akkor a csillag anyagának a nagy része már ebbe az egészen kicsi központi zónába, ami kb. 10 km átmérő, abba bezúdul és besűrűsödik. És itt a neutrinok ismét fontos szerepet játszanak, ők a nagy hűtő folyamatok. Kiderül, hogy egy ilyen folyamatnak az összenergiájának a 99%-a neutrinok formájában távozik. Tehát egy ilyen szupernova folyamatnál, jó, történik ott mindenféle látványos dolog, gyönyörködni az égen, a legtöbbét nem látjuk, a 99%-át az energiának elviszik a neutrinok. Megint megkérdezem, hogy meddig történik ez? A neutrinokról tudjuk, hogy nagyon áthatoló képesek. Tehát ugye a közönséges körülmények között 100 millió fényévnyi földhányásan is át tudnak menni, hogyha tudunk akkor a földet hányni. De ilyen körülmények között nagy energiájú neutrinok, nagy sűrűségű anyag, ami ez a zuhanó, befelé zuhanó, forró és nagyon sűrű maganyag, ebben hirtelen lecsökken a szabad úthosszuk 100 méterre. Azért ennél még nagyobb a csillag. Tehát mennek kifelé a neutrinok, és olyan sűrű anyagba ütköznek a befelé zuhanó csillaganyagba, hogy elnyelődnek benne. Mi történik, ha elnyelődnek? Megint tessék ezt geometriailag elképzelni. Itt a csillagnak a forró magja, ott keletkeznek a neutrinok, és szaladnak kifele, és eddig tudtak kimenni, és kivitték az energiát, a csillaganyag meg jön befelé. És egyszer csak az történik, hogy most már nem mennek kifelé, elnyelődnek ebben az anyagban. Akkor egyszerűen koppan rajtuk a kifelé, vagy befelé tartó anyag, és ezt az impulzust, amit a neutrinok vinnének kifelé, azt megkapja, és visszafordul. Egyszerűen visszapattan. Mind pattan vissza a neutrinókon. Tessék olyan labdázást elképzelni, hogy a kifelé tartó neutrinókon visszapattan, az a sok 100 millió tonna befelé zuhanó anyag. Hát, hogy kell mondani, ez ilyen érdekes gyerekjáték. Tehát ezen a forró magon, persze lehetett úgy is mondani, a csillag forró magjáról visszapattan, az úgy sokkal közelebb, de hát igazából a neutrinókon pattan vissza. A beomló anyag, mintha ha falba ütközne, és a neutrinók egyszerűen visszafele kilökik ezt az anyagot. Ami bezúdult, az most visszapattan és elindul kifelé, de ami kijebb van, az még nem tudja, az még zuhan befelé. Itt bent a neutrinok megütötték, ez elindul kifelé, találkozik a kívülről befelé zúduló anyag, és marhára összenyomódik. Összesűrűsödik, de most már nem a közepe, hanem ez a külső zóna, és ez a külső zóna most nagyon felhevül. És ebben újabb magreakciók indulnak meg. Most viszont, hogyha visszagondolunk erre az ábrára, most már nem a lebontó, hanem az építő és a másik vége felé építő reakciók. Itt keletkeznek a nehéz, a vason túli atommagok. az arany, meg az urán, meg az ólom, meg egyéb ilyen dolgok, tehát aki aranygyűrűt visel, az gondolja meg, hogy egy ilyen szupernova robbanásnak az utolsó drámai fázisában, amikor neutrinok már lökik kifelé az anyagot, és az már éppen menne kifelé, az utolsó pillanatokban gyorsan legyártja nekünk azt a néhány aranyatommagot, amit aztán itt mosunk ki a patakból. Jó, tehát ekkor keletkeznek ezek a nehezebb anyagok. Mellékesen középen még újabb, tehát ebben az anyagban újabb energiatermelő reakciók is megindulnak, például ekkor keletkezik a nátrium, meg egyéb ilyen anyagok. Nemrég számolták ki például, hogy a fluor. Az egész folyamat során, a több tízmilliárd év során semmikor nem keletkeztek fluormagok, azt úgy valahogy kikerülték a reakciók. A fluor csak itt keletkezik. Tehát ha valaki fluoros fokrémmel mas fogat, akkor dicséri a szupernovát, mert az gyártotta le neki a megfelelő fluoratommagokat. Itt most akkor ebben a rétegben, itt újabb felhevülés miatt újabb reakciók indulnak meg, és ezek mit csinálnak? Ez egy újabb lökés hullámot indít meg. Hogyha ez itt meleg, ez az anyag réteg, akkor ebben energia termelődik, az egyrészt kifelé menő lökés hullámot indít, másrészt befelé. A kifelé menő lökés hullám az elfújja a csillagnak a külső rétegét, hogy ez egy nagy tömegű csillag volt. Jóval nagyobb, mint a nap. A külső rész, ami még itt a drámai részen kívül van, az még körülbelül egy nagy naptömegnyi. Na, azt fogja lefújni. Másrészt a befelé induló lökés hullám az újból összenyomja ezt a magot, ami az előbb már elkezdett szerencsésen tágulni, és összenyomja, és akkor abból végül mi lesz? Megint mennek ezek a reakciók, amik az előbb mondtam, hogy a protonok elektronokkal egyesülnek, létrejön a neutroncsillag, vagy hogyha elég nagy tömegű volt, akkor az esetleg annyira összetudom lenni, hogy fekete lyuk lesz. Tehát ennek az egész folyamatnak, ennek az utolsó néhány drámai másodpercnek a következménye az, hogy a csillagnak a közepe az neutroncsillaggá omlik össze. Mellékesen ezekben a folyamatokban legyártódott egy csomó nehezebb atommag, és a csillag külső része, ami már szennyező van ezzel a nehezebb atommagokkal, az egyszerűen szétfújódik az űrbe. És ekközben ez a neutrino fluxus, ez a kifelé menő neutrino áramlás fontos szerepet játszott. Ez állította meg a befelé robbanást, és alakította át egy kifelé menő robbanássá, hogy az ember azt elhiszi, hogy a csillag összeomlik, ha nem miért jön kifelé. Az csak a filmekben van úgy, hogy minden autó, ami fejráz, azonnal fölrobban. Tehát egy csillagos se szoktak ilyesmit csinálni, hogy hát valami baj van vele, akkor fölrobban. Ezt még külön meg kell magyarázni, és ez egy nagy eredménye volt a 50-es évek vége, 60-as évek elejé számolásoknak. Ugye az akkori, már nem egészen tekerős, de azért még csöves, meg éppen hogy tranzisztoros számítógépekkel ezeket folyamatokat részleteibe kiszámolták, azóta persze finomították egy csomót rajta. És most is finomítják, mert azóta meg tudták figyelni ezt a bizonyos magánfelhőbeli szupernovát, és annak azóta ismert fénygörbé, hogy hogy változik, hogy tágul, hogy változik a hőmérséklet, sűrűség, stb. Ahhoz illesztik a modelleket, és próbálják újra számítani, hogy mennyire jók ezek a magfizikai, meg hidrodinamika modellek. Ugye itt ebben a fizikának az összeságát be kellett vetni, a magfizikát, plazmafizikát, a tágulást leíró hidrodinamikai egyenleteket, minden. Ez egy nagyon komplex jelenség. Az egészben van még egy új, egy nem túlságosan régi, néhány éves, néhány hónapos felfedezés. Mostanában jöttek rá a csillagászok, hogy nagyon sok olyan szupernova robbanást látnak, ami aszimmetrikus. Itt mindig úgy rajzoltam, hogy gömbölyű, csak az egyik részén rajzoltam, de úgy folytatni kell a ábrát körbe-körbe. Látnak sok olyan neutroncsillagot, vagy szupernova maradványt, ami marha gyorsan szalad. És nyilván nem azért, mert az ős csillaga gyorsan ment, hanem a robbanás volt aszimmetrikus. És egyik irányba kilőtte magát. Vajon mi lehet ennek az oka? Az egyik lehetséges ok az, hogy kettős rendszerben volt. Kettős rendszerben a gravitációs tér aszimmetrikus, arra van a másik csillag. És amikor ez lejátszott a robbanást, akkor a kifelé menő, befelé menő robbanás aszimmetrikussá vált, és ezért, mint a puskagolyó elszaladt az egyik irányba. Utána kell számolni. Most már vannak elég erős számítógépek, hogyha erre néhány csoport rááll, és úgy tudom, hogy elkezdtek ráállni. Eddig egyszerű volt a számolás, ugye hát egy radiális koordináta meg az időfüggvényben meg kellett nézni a viszonyokat, csak föl kellett szorozni 4π-vel, hogy mennyi a gömb felszíne. Hát most akkor bonyolultabb modell kell csinálni, különböző irányokban mi történik. Valószínűleg ezt meg fogják csinálni néhány éven belül, akkor lehet, hogy az fog kiderülni, hogy a fluor csak a csillagnak a másik csillag irányába első részében ment, és akkor azt majd rá fogják írni a fogkrémekre, hogy a két csillag közül a szupernovának a bal szélén keletkezett meg ilyenek, lehet, hogy ezzel fognak majd villogni a fluorosok. Jó, lehet, hogy nem jutnak el ilyen részletes számolásokig, valószínűleg várhatók ilyen érdekes effektusok, amik az aszimmetrikus szupernovákból. Lehet például, satszom szerint előfordulhat, hogy bizonyos típusú atommagok csak az ilyen aszimmetrikus robbanásban jönnek létre, mások azok meg a gömbszimmetrikusban is. Tehát a magányos csillagok azok másfajta szennyezést fognak kiköpni a galaxisban, mint a kettős vagy többes csillagok, vagy az aszimmetrikusan robbanó szupernovák. Az is lehet, hogy azon is múlik, hogy milyen gyorsan forgott a csillag, mert az összeomláskor akkor valahogy bepörög, és emiatt lesz aszimmetrikus. Nem tudom, ez új és érdekes dolog. Na, mi lesz egy ilyen szupernovából? Végül is azt látja az ember, hogy tágul szét ez a forró gázfelhő, középen meg ott maradt az a kis maradék. Hát miféle termékei vannak? Ugye itt ez az erős mágneses tér, meg ez a kavargó valami, ez relativisztikus részecskéket kelt, nagyon gyorsan mozgó részecskéket, azok szinkrotronos sugárzás, gyorsan mozgó elektromosan töltött részecskék speciális típusú elektromágneses sugárzás bocsátanak ki, ami szinkrotronos sugárzás. Másrészt a kicsire összenyomott kompakt magnak nagyon erős mágneses tere lesz, és ez gyorsan forong, és egy természetes részecske gyorsítóként ez fel tudja gyorsítani az egyéb részecske töredékeket. Nagy valószínűséggel ez a kozmikus sugárzásnak a forrása. Erről beszéltem az elején, a kozmikus sugárzás, hogy gyorsan mozgó protonok, olyan nagyok, amiket még Isten tudja, mikor fognak elérni az energián a részecske gyorsítóink, valószínűleg ilyen szupernova folyamatok gyorsítsák fel. Hát miért nem a szupernovák irányából látjuk? A kozmikus sugárzás nagyjából minden irányból érkezik az égből. Ugye ez volt az egyik nagy felfedezés, hogy nem a napból jön, nem a naprendszerből, mert mindenfelől jön. Körülbelül ugyanaz a mechanizmus, mint hogy miért kék az ég. Az a napfény, amit látunk az égen, de hogy bejön a légkörben, mindenféle szórási folyamatok elkeverik, és minden irányból érkezik. Ritkább bolygón például, ritkább légkörű bolygón, a Marson például, kicsit más lesz, ott nem lesz olyan egyenletesen kék az ég, egyik irányba nézve, arra mert a nap van, arra mások lesznek a fényviszonyok, mint másik irányban. Tehát nem közvetlenül a nap, hanem a környékén, mert ott más lesz a szóródás, ritkább légkörbe. Na, valami hasonló történik itt is, kiszaladnak ezek a elektromosan töltött nagy energiájú protonok az űrbe, és a galaxisnak a gyenge mágneses terében ide-oda kavarognak és szóródnak, és amik erre mennek, arra mennek, kanyarognak, végül, amikor ide hozzánk megérkeznek, akkor már minden irányból egyenletesen érkeznek, mint a kék ég a napsugárzás különböző irányokból. Tehát egy-egy ilyen szupernova, amik úgy pontszerű források, azok gyártják le ezt a gyorsan mozgó részecske sereget, de szétkenődik, pontosan azért, mert elektromosan töltött, gyorsan mozog, és a gyenge mágneses terek is erőteljesen el tudják téríteni. Tehát ezek a szupernovák, a neutrinok játsszák itt a főszerepet. Tehát ilyesmi marad végül akkor az egészben, hogy a neutrinok viszik el az energiának a nagy részét, jelentős energia marad a mágneses térben, a rohangászó relativisztikus részecskékben, amik aztán a kozmikus sugárzásra alakulnak, illetve rádió meg röntgen sugárzásként szinkrotron sugárzásban, a forgó neutron csillag saját mágneses terében és a mozgási energiájában is, meg a táguló gázfelhőnek a mozgási energiájában is jelentős energia van, de még egyszer a neutrinok vitték el az energiának a nagy részét. Miért fontos nekünk ez az egész? Hát mert lényegében ezen múlik, hogy vagyunk. Ugye már egy csomó dolgot mondtam, hogy mi múlik, hogy vagyunk. Ennek is utána számoltak. Megint ezt a részét kell megnézni a folyamatnak, amikor a neutrinok lefújják a csillagnak a külső részét. Mi múlik ez? Hát azon, hogy a neutrinok egyrészt keletkeznek ezekben a magreakciókban, lényegében a gyenge kölcsönhatás segítségével. Másrészt el tudnak nyelődni más atommagokban. Hogyha egy kicsit gyengébb lenne a keletkezési folyamat, akkor nem keletkezne elegendő neutrinó. Tehát ez megint a kölcsönhatások relatív erősségén múlik, nem keletkezne elég neutrinó. Ha viszont egy kicsit erősebb lenne, ha erősebb lenne, akkor nem jönnének ki a magból a neutrinok. Ha gyengébb lenne, akkor nem nyelődnének el, akkor egyszerűen átszaladnának azokon a külső atomokon. Kiderült itt is, hogy százalékon múlik a dolog. Ha 1%-kal erősebb, vagy 1%-kal gyengébb lenne a gyenge kölcsönhatás, nem történne meg ez a folyamat. Tessék a múltkori megbeszélt véletlenekre gondolni, amikor a csillag begyulladásáról volt szó. Ott az erős kölcsönhatás, elektromágneses kölcsönhatás meg a kvantummechanikának a kapcsolatánál kellett nagyon finoman játszadozni a paraméterekről. Tehát ha valaki tervezte volna, akkor nagyon ügyesen helyezni kellett volna a szervezet, és pontosan rajzolni, pontosan tervezni. Ugyanezt volt a később, amikor a héliummagokból szénatommagokat akartunk gyártani. Ugyanezteket a folyamatokat kellett belőni. De hiába gyártaná le a csillag ezeket a nehezebb atommagokat, abból nem lenne egy langyos bolygón a műba, mert nem jönnének ki a csillag belsejéből. Ahhoz az kell, hogy keletkezzenek a neutrinok, elinduljanak kifelé, de el is nyelődjenek a külső zónában, és le tudják folyni a külső zónát, és ez megint nagyon keskeny határok közé szorítja a paramétereket, tehát itt megint nagyon kell hegyezni a ceruzát. Erről külön lehet filozofálni, és szoktam erről is 3 órákat beszélni, hogy vajon, sőt egész fél éves előadás sorozatokat is lehet tartani, hogy vajon mi az oka ennek a véletlennek, hogy pont így állt össze a dolog, de ez megint egy ilyen érdekes folyamat, ahol a neutrinok játszották a főszerepet, és ők is ebbe a furcsa véletlenbe is beleszólnak, hogy a galaktikus folyamatok, a kozmikus atommag folyamatok, és ezeknek az együttműködése pont olyan, hogy végeredményben az univerzum teli lesz szórva nehéz atommagokkal, amelyek később, amikor már kicsit lenyugodnak, akkor begyűjtenek maguk köré elektronfelhőket, az elektronfelhők segítségével később lehet kémiát, meg biokémiát, meg hasonló dolgokat játszani. Ugye itt ez a galaktikus reprocesszáló folyamat, ami kicsit hasonlít ahhoz, amit a Földön a atomerőművekkel csinálunk. Ugye a bányából kibányászunk az uránt, betesszük a reaktorba, termelünk energiát, a hulladékot bevisszük a reprocesszálóba, amely egyrészt új üzemanyagot termel, és azt visszateszi a reaktorba, másrészt hát itt a némi környezetszennyezés történik, hogyha a reaktor megszalad, meg egyebek, és a reprocesszáló üzemből a használhatatlan sugárzó maradékot, ezt mind elviszik a hulladék temetőbe. Hát mit csinál, hogy néz ki ugyanez galaktikusan? Hát a bánya az a eredeti hidrogén-hélium felhő, ami összehúzódik. A reaktor az a csillag. Csillag termeli az energiát. Akkor vannak olyan csillagok, amik itt abba hagyják, tehát magukban tartják az anyagot, például a napnak a anyagának a nagy része majd benne marad a napban. De a szupernova tulajdonképpen ez a reprocesszáló üzem, ez egy olyan reaktor, ami szétszórja a hulladékát, és a galaktikus folyamatok ezt részben újabb gázfelhőkbe belekeverik, amik összesűrűsödnek újabb csillagokká. Másrészt a használhatatlan sugárzó maradék összeolvad, és ilyen kis kék ízék lesznek belőle, és esetleg ott folytatódhat tovább a hulladéknak a kalandja. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor 2 hét múlva találkozunk. Szóval.